Sziasztok! Ez a Kotyogó Specialty 19. adása, és a mai adásunk különleges lesz, de nem azért, mert ma is itt van velem Antenna.
Hello!
Gergő!
Sziasztok!
Én Bence vagyok, és a mai vendégeink pedig Szűcs István és Fatima lesznek.
Hello!
Sziasztok!
Akik...
Nem vagy elég PC.
A mai vendégeink Szűcs, Fatima és István lesznek.
Hello!
Sziasztok! Majd csinálunk egy...
Majd Antennak ivágja.
Majd csinálunk egy mai kornak megfelelő verziót is, meg egy modernet is.
Ja. Akiket nem azért hívtunk ide, mert ők egy házaspár, mivel nagyon sok házaspárt ismerünk.
Meg nem tudjuk, hogy milyen viszonyuk van az egyházzal, hogy egy házaspár. Bocs, Krisztián, kussolok.
Hanem azért, mert mindketten sportolók, és mondhatjuk azt, hogy profi sportolók voltak, vannak, lesznek. Ezt majd a műsorfolyam során igyekszünk kideríteni, hogy egy sportoló meddig sportoló, vagy ez soha nem marad abba, vagy már így született, hogy sportoló volt világ élete során.
Eleinte sportoló, aztán sportoló. Mindegy, tényleg hazamegyek. Van valami munkátok, inkább emlék kapálni, hogy saját magamnak fáj.
Hova tudjuk elküldeni? Szóval Fatima, először hozzád fordulnék, illemből is, és azért is, mert ugye te vagy a párosba az, aki tényleg volt olyan időszaka, hogy profi sportolóként élte életét, és szóval őt úgy tudom, hogy neki nem volt ilyen időszaka, hanem mindig volt valami másik munkája. Hogyan lesz valakiből profi sportoló így gyerekkorában, ügyesen ugrik ki az ágyból reggelente?
Várj, én mindig szeretem, hogy definiáljuk a dolgokat. Mitől profi egy sportoló, egy profi sportoló?
Hogy ebből él meg.
Az én véleményem szerint azért profi egy sportoló, mert fizetést kap azért, hogy gyorsan szalad, ugrik magasabbra, távolabbra, és ügyesebb a többieknél.
Tiszta sor.
Ezért profi sportoló és profi sportoló?
Sziasztok! Tehát a kérdésre válaszolva... Igazából valóban volt egy időszak, amikor abból éltem, hogy sportoltam. Ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, de kevés volt ebből az idő, amikor konkrét fizetést kaptam érte. Inkább az volt, hogy pénzdíjas versenyeken indultam, és akkor a pénzdíjakból éltem gyakorlatilag, és akkor a képességemet próbáltam eladni, sáfárkodni vele, tehát olyan versenyekre mentem, ahol megfizették azt, hogyha jól futok. Vagy olyan versenyeket választottam, ahol dobogóra tudok kerülni, vagy pénzdíjas helyembe tudok érni.
Ez túl sok potenciál van, hogy szétfolkodjam, tehát az olyan versenyeket, ahol dobogóra tudok állni, akkor ezek szerint te futsz. Tehát a futás az, ami neked így a sport volt, van és
akkor,
lesz.
Akkor a triatlon volt. Szóval mondjuk így 92-ben kezdtem el atlétizálni, onnantól számítva vagyok igazolt sportoló, és akkor 95-ben elkezdtem triatlonozni, és 97-ben rögtön megnyertem a hosszú távú triatlon országos bajnokságot, az első ilyen versenyemet. És akkor onnantól számítva, 97-től nekem már a Hawaii világbajnokság lebegett a szemem alatt, hogy az volt a célom, hogy oda kijutni, és onnantól igazából elég sokat versenyeztem külföldön, sokkal többet, mint itthon, leginkább a pénzdíjak miatt.
Két kérdés is, hogy kijutottál végül?
Ne lőjük le.
Jó, akkor visszakanyarodok, megint csak egy definíció. A triatlon az ugye a futás, úszás, kerék, pár.
Igen, csak nem ebben a sorrendben. Tehát a triatlon ez egy olyan jó sportág, hogy vízszintesen kezdődik, mert fekve, tehát hogy úszva kezdődik. Aha. Utána kerékpározol, és a legvégén futsz.
Ez ilyen evolúciós, tudod, hogy kimásznak a vízből, az élőlények utána kinő lábuk, futnak aztán.
Ebben az volt még az érdekesség, hogy ez a verseny, ahol legelőször rögtön országos bajnok láttam, ez ugye a hosszú távú triatlon, csak így a tájékoztatás kedvére ez 3,8 km úszás, 180 km bringa és 42 km, tehát egy maraton a vége a futás.
És ez azt jelenti, hogy te három különböző edzésformát kell tartsál, három különböző teljesen más mozgásformát, vagy ebben azért van olyan, ami összehal, azért nem jó, ami úgy, de tudsz egyfajta, mondjuk futása, hogyha edzel, akkor az a biciklizésben is segít, vagy az úszásban, vagy ez így teljesen három különböző edzéstervet jelent, és más izmokat.
Bizonyos szempontból teljesen különböző edzésforma, mert az úszás az mondjuk jó, hogyha van egy bizonyos zsírszázalékod, és jó, hogyha testsűrűséged olyan, hogy jó a vízfekvésed, Ez viszont például kedvezőtlen a futáshoz, hogyha jó futó vagy, akkor pedig az az alkat van, amikor kedvezőtlen a kerékpárhoz. Tehát egy picit ellentétesen dolgozik egymásnak a három sportág, de például a hegyi futás az jó tud tenni a kerékpárnak is, illetve hát mindegyik ugyanazzal a keringési rendszerrel dolgozik. Tehát nyilván a szív keringési rendszer, aminek nagyon jónak kell lenni alapból, és akkor erre kell rátenni az erőt, mert ugye erőálló képességi sport.
Amikor elkezdtél triatlonozni, ugye atlétikából mentél át a triatlon fele, amikor elkezdtél triatlonozni, akkor nem lett volna sokkal célszerűbb, hogyha normál távon próbálkozol? Vagy ez egy ilyen teljesítménykényszer dolgozott benned, hogy megmutasd a fiúknak, hogy te is vagy ugyanolyan ügyes?
Ez egy érdekes dolog volt, mert amikor én 17 évesen viszonylag későn elkezdtem atlétizálni, akkor én úgy mentem le, hogy csokolomi maratont szeretnék futni. És akkor nekem mondta az akkori edzőm, hogy ho-ho, azért lassan a testem, mert neked nagyon jó középtávos alkatod van, 800-1005, meg hát fiatal voltam ahhoz, hogy én ott rögtön maratont kezdjek el futogatni. És akkor én el is kezdtem a pályaatlétikát, mint minden normális sportoló, de aztán amikor 800-on meg 1500-ön kikaptam azoktól a gyerekektől, akik már mondjuk 6 éves koruk óta ott nőttek föl a pályán, mert hogy nekem nem volt olyan sportmúltam, akkor azért elkenődött a szám, és azért 2-3 éven belül csak a maratonnát kötöttem ki, és onnan meg valahogy egyértelmű volt, hogy hosszú táv.
Szóval a hosszú táv az már megvolt az atlétikával? Hogy már ott elindítottad azt, hogy hosszabb távokon szeretnél indulni. Itt azért a rádió hallgató kedvéért villancsuk fel, hogy a jó 800-as és 1500-as futók azok, akiknek hosszú végtagjaik vannak, és ugye nem abból lesz jó 800-as meg 1500-as, ugye középtávfutó, akinek nagyon sok izma van, mert azt cipelni kell sokáig.
Igen, mondjuk egy 800, az átmenet már a 400 és a hosszabb táv között, tehát igazából azt gondolom, hogy a sprint és a hosszú táv között inkább a 400 a vízválasztó, de igen, tehát 800-tól fölfelé azért inkább szikár és vékony alkat kell, mellette meg az izomrostoknak az összetétel, ami meghatározza ezt az egészet, mert hiába szeretnék én sprinter lenni, ha nincsen gyors izomrostom, ez viszont genetikailag kódolt, hogy kinek milyen izomzata van, tehát bizonyos szempontból fejleszthető, de leginkább ez egy genetikai adottság, hogy ki milyen távok teljesítésére képes.
Itt most kicsit megszakítanálak, és Istvánhoz fordulnék, mert ugye itt a triatlonban azért lesz majd nektek egy közös vonal, amikor így a két életút össze fog érni. Te is ugyanilyen utat jártál be, hogy mint kisgyereket túlmozgásos kisgyereket elvittek atlétizálni, már hogy ott kiszaladhatja magát?
Nagyon nem. Én teljesen más vonalon mozogtam életem során. Én egy tanyosi gyerek vagyok, akinek nem a sport volt az elsődleges, hanem az, hogy a lovak ki legyenek ganyézva. Tehát nekem az volt, hogy suli után tűzés haza, állatok vannak, azokkal kell foglalkozni, tanulás, nagyjából erről szólt a dolog. Nekem valószínűleg egy kitörés volt, én kerékpárra kezdtem. Középiskolában már én 15 kilométerre jártam suliba, oda én biciklivel jártam, meg délután magamnak összeraktam edzéstervet, és akkor edzegettem, terepkerékpárt, mountain bike-oztam, és aztán hát nem mindig nézték ezt jó szemmel szüleim, hogy én annyi időt elnyomok rá, tehát versenyekre nem jártam, a kitörés az egyetem alatt volt, ott persze jött a bulizás, mindenféle sporttól távolálló dolgok, ott kicsit triáloztam, kerékpáros triál, tehát ügyességi dolgok, ez mentek, hogy ezekkel foglalkoztam, és aztán később újra elkezdtem, hát csak a bringa, és elkezdtem montizni újra, komolyabban akkor elkezdtem versenyekre járni, és hát a Fatival a kapcsolatunk is így alakult, hogy én elmentem egy bringás edzőtáborba, ahova történetesen ő is elment, és akkor onnantól kezdve vagyunk együtt, de tehát nekem gyerekkorom nem erről szólt, hogy a sport, én önmagam szerettem volna csinálni ezt.
Ez azóta együtt vagytok, ez a sportban is megjelenít, a sportoltok együtt, vagy ez mindenki járja saját edzés útját, meg saját, nem tudom, felkészülési szintjét?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert ugye Fati edző. Sokat edzettünk, meg edzünk is együtt, azért néha sérülésekből, egyéb motivációkból adódóan más utakon szoktunk járni, ő többet fut, én többet bringázok mellé, Illetve hát próbálkoztam azzal, hogy írjon nekem edzéstervet, de mivel soha nem tartottam be, mert a saját fejem után mentem, ezért azt mondta, hogy á, francot írok én neked. Ettől függetlenül kikérdezem mindig, hogy na figyelj, lesz most ez a verseny, most akkor hogyan is kellene edzenem? Megmondja, én mostanában igyekszem betartani ezt, így már sok év után, de mert látom, hogy jó, meg látom, hogy a tanítványai nagyon jól mennek, tehát tudom, hogy jó, amit csinál, csak sokszor megyek érzésből. Nekem most most nagyon jól megy, akkor most futok egy erőset, vagy bringázok egy erőset.
De akkor te igazából önfejű voltál a sportba is végig. Mint a bika, lehajtottad a fejed, és toltad neki, ami kifért.
Általában igen.
Ez azért nem a sikeres sportolók titka. Mondjuk egy felkészülés során.
Így van. Azért néha visszavettem, illetve azért volt edzőm, akkor ő megmondta, az igyekeztem betartani, amit mond, de sokszor főleg a csapatedzés van, akkor az embernek nagyon nehéz, mert elviszi a csapatot a hév, és akkor megy a rivalizálás, és akkor az a vége, hogy na nyomjunk minél jobb átlagot, minél jobb tempót, mutassuk meg a másiknak. Hiába volt az a edzésterbe írva, hogy na most akkor 2 óra laza.
És ez itthon nem jelenik meg? Tehát kettőtök között a rivalizálás, meg a teljesítmény összemérés, ez így abszolút kiveszik a kapcsolatotokból?
Én erre azt mondom, hogy...
Válaszolhattuk úgy, hogy az egyik elmegy, válaszol, és akkor visszajön.
Én alapvetően versenyző típus vagyok, tehát az, hogy valaki szeret versenyezni, meg hosszú éveken keresztül versenyzik, ez is alkat kérdése, azt gondolom, hogy vannak kompetitív emberek, és van, aki meg abszolút nem szeret versenyezni. Én azt gondolom, hogy ha letennénk ide a kertbe 2 darab fűnyírót, és elindulnánk az Istennel egymás mellett, akkor is azt nézném, hogy melyikünk bír nagyobb négyzetméter számot lenyírni. Tehát, hogy én szerintem abszolút megvan ez a kompetitivitás, vagy ez a versenyzői hajlam mind a kettőnkben. István nagyon sokszor nézte azt, hogy most én mennyivel megyek jobban, vagy nem megyek jobban, mivel nekem meg volt egy kicsit komolyabb sportmúltam, vagy legalábbis összeszedettebb volt az egész. Én sem sportoltam gyerekkoromban, tehát én sem voltam az, már Bence mondta az előbb, hogy na akkor levittek a szüleid, hogy szaladd ki magad. Engem majdnem, hogy inkább féltettek a sporttól, és visszafogtak, és nem engedtek, és visszatartottak, tehát én is már inkább saját fejemtől és önálló akarat vezérelve mentem kamaszként sportolni, de tehát Istvánnal abszolút van egy ilyen versengői dolog, főleg az, hogy én nő vagyok, és nehogy már egy nő gyorsabban fusson, vagy gyorsabban bringázzon, vagy jobban menjen, mint ő. Szóval a büszkeség azért ebben ott van, nagyon-nagyon.
Abszolút így van, tehát ugye a triatlon a 3 sportág, én a bringában erős voltam, abban legalább le tudtam nyomni a Fatit, de sem úszásban, sem futásban nem tudtam lenyomni.
De miért mentő mellénybe szarúszni?
Abszolút.
Próbáltad már?
De látszik, hogy honnan kell kimenteni.
A futásban annyi előnyöm volt, hogy azért a bringázás meg az emelkedőn futás az nagyon hasonlít, ezért az emelkedőkön el tudtam menni, de például Fati a lejtőfutásban annyira jó volt mindig is, hogy így az esélyem nem volt, tehát nekem a lejtőn nőtt a púzusom, ha utol akartam érni őt. Ő meg így egyre alacsonyabb púzusra tolta lefele, mint az állat. Hát ezek a versengések azok mindig is megvoltak bennünk, de engem nagyon motivált az, hogy hát tényleg nehogy már jobb legyen.
És ez egyébként így az életetek többi részén is megjelenik? Tehát mondjuk tényleg a fűnyírástól kezdve a, nem tudom, a főzés, befőzés, bármit, tehát hogy ez mindennapos dolog?
Azon versenyt, akinek lesz több gyereket, tudod?
Nem, egyébként, ha sportot leszemítjük a civil életben, annyira eltérő területen dolgozunk, vagy annyira teljesen más csinálunk, hogy ott nem tud megnyilvánulni ez a versengői oldalunk, mert István informatikusként dolgozik, én pedig edzőként, és teljesen más területen működünk, tehát, hogy ez így nem.
Ugye elkalandoztunk elég rendesen, térjünk kicsit vissza. Elkezdték készülni a Hawaii világbajnokságra, mert hogy ez lebegett a szemed előtt. Mi kell ahhoz, hogy valaki oda elmehessen? Repülőjegy, meg 2 kényelmes cipő?
Útlevél.
Útlevél?
Akkor még vízum is kellett hozzá.
És most meg már védettségi is.
Tehát végül is 2007-ben sikerült kijutnom Hawaii-ra, akkor most lelőttük a poént, mert hogy az elején még az volt, hogy ne. Szóval nekem ez egy 10 éves utam volt, gyakorlatilag az országos bajnokság megnyerésétől, 97-től számítva pont 10 évbe került, hogy sikerüljön. rengeteget kellett világkupázni, rengeteget kellett nemzetközi versenyeken indulni, és akkor úgy lehetett kimenni a VB-re, hogy gyakorlatilag elindulsz olyan versenyeken, ahol rajtjogot tudsz szerezni. És ahhoz, hogy profiként rajtjogot szerezzél, az egy nagyon-nagyon-nagyon magas szint, azt én nem tudtam teljesíteni. Ezért abban az évben, amikor kitűztem, hogy na, akkor most erre rámegyünk, hogy Hawaii VB, akkor én age groupos, tehát korosztályos versenyzőként indultam a világkupákon, és a harmadik világkupán sikerült Angliában rajtjogot szerezni, ami azt jelenti, hogy a korosztályomban bejöttem másodiknak, egyébként abszolútban hetedik helyen, ami még hogyha profiként indultam volna, még bőven pénzdíjas helyen számított volna, de akkor nekem a rajtó volt a legfontosabb, és akkor ez volt augusztus elején, és akkor október közepén pedig kim voltunk Hawaii-on.
Ott már Istvánnal együtt voltál kint?
Igen, mi 2006-ban találkoztunk, és akkor a 2007-es év volt gyakorlatilag az, amit teljesen a felkészülésnek szántunk, akkor István is rengeteget segített benne, nagyon sokat edzett velem, és ez tök jó volt, mert tényleg nagyon sokat erősödtem én is.
Majdnem kirúgtak a munkahelyemről, mert abban az évben több mint 2 hónapot voltam külföldön.
Az azért szép.
De várj, te is versenyeztél ezen a Hawaii...
Nem, a Hawaii-on nem versenyeztem, hanem az előtte lévő világkupán, ahol Fati megszerezte jogot, ott versenyeztem, illetve az összes versenyre és edzőtáborba elkísértem, edzettem bele, a versenyeken segítettem, ezért hát sokat voltam én is külföldön.
Azért igen. Mennyire vicces, hogy most azon versenyének, hogy kit tartja jobban a mikrofont a száján.
Igen, szóval ki beszél ügyesebben.
De köszönjük szépen.
Kell valamit találni. Térjünk majd ki arra is, hogy hogy néz ki egy triatlonosnak a napja, amikor ott van a versenyen, hogy föl kell reggel, és onnantól, hogy este visszafekszik az ágyba.
Hát talán meg még előtte is a felkészülési időszakban milyen felkészülési szakaszok van.
Erről akartam Istvánt kérdezni, hogy te hogy tudtad a felkészülésbe segíteni? Mit csinál egy segítő a felkészülés során? Hozza a kulacsot, és mindig tesz bele friss vizet?
Az edzésekre gondolsz? Edzések során?
Ugye ez egy hosszú folyamat, ez nem ott indul, hogy fölülsz a biciklire és te kezd gyorsan 100 kilométert, hanem gondolom itt van egy táplálkozás, van egy edzés, van egy regenerálódás, és ez egy ilyen hosszú folyamat. Mi volt az, amiben te tudtad támogatni?
Hát leginkább a kerékpáros és futó edzéseket csináltuk együtt, mivel ugye egy kicsit jobb kerékpáros voltam, ezért neki az segített. Meg tudtam minden olyan edzéstervet csinálni, amit vagy magának kitalált, vagy voltak akkori profik, akik segítettek ebben, akik már úgymond kiöregedett profik, adtak egy csomó hasznos tippet, és ebben tudtam segíteni. Meg amikor elutazunk valahova, én vezetek, nem ő. Ha ott helyben intézni kell, amit akkor inkább én intézem, és talán ezek a segítségek. Leviszem reggel 6-ra úszóedzésre, ahol én is úszom, de akkor megyünk együtt. Heti 3-szor 2 óra úszóedzés volt reggel 6-tól 8-ig. Aztán előjön a masszázs kérdés, a főzés nem, mert azt sokkal jobban csinálja. Tehát ezek, ami segít szerintem egy profit, aki csak ezzel foglalkozik, hogy van egy ilyen kvázi segítő személyzet mellette. A versenyeken meg ugye ott reggel szintén elkészíteni mindent, reggeli kajában segíteni, a szállításban, a csomagja jó legyen, a kerékpárját átnézni. Ugye kerékpárban elég jól tudtam segíteni, mert az eredeti szakmám nekem autószerelő, tehát mindig is saját magam szereltem a kerékpárjainkat. Nem nagyon kell nekünk szervizbe járni, ilyenek, amik segítenek talán.
A fizikai segítség mellett gondolom itt azért szükség volt egy ilyen mentális támogatásra is, hogy nem hajtani, hanem inkább mellett állni minden helyzetben, szóval az kevés, hogy megolajozod a bicikliét.
Az kevés, igen, azért vannak ilyenek, tehát mikor készül, ki akar jutni mondjuk Hawaii-ra, ott van adott év 2007, és elindul az első, a második versenyén, amin nem tud kijutni. Ott erős mentális segítség kell, hogy akkor menjen tovább a harmadikra, bár szerencsére Fatiba megvolt a motiváció, de akkor menjünk tovább a harmadikra, majd ott meg lesz, és akkor onnan akkor már sikerült. Hát ez a része, tehát mellette állni az is szükséges. Jobb szerintem, mint ha ember egyedül van.
Ez tényleg így volt?
Igen, valóban sokat számított, hogy hogy nem csak fizikailag, hanem mentálisan is ott van mellettem valaki, akire lehet számítani, már csak az is, hogy elfogadja, amit csinálok, vagy egyáltalán tényleg nem egyedül kell intézni mindent, hanem ott van, jaj, ott felejtettem az autóba, hozd már ide, légy szíves, szaladj érte, add be a pályán a frissítőt, vagy megszervezni, hogy bizonyos cuccom elkerüljön a pálya bizonyos részére, hogy föl tudjam venni azt az adott frissítőt, vagy csak időt mondani az ellenfelekkel szemben, az is egy nagyon jó dolog, amikor tehát az információ, hogy te a pályán pontosan tudod, hogy hogyan állsz az ellenfelekhez képest, hiszen teljesítményt, időt kell menni, és akkor ez akár havai kvótát, akár bizonyos forintokat, eurókat ér, tehát nem mindegy, hogy mennyiért fut az ember. Tehát itt az információ is konkrétan nagyon-nagyon fontos volt.
Hogyha nincs István, akkor ez lett volna más edzőpartner, vagy ilyesmi, hogy ez nem jellemző, hanem általában a professzionális versenyzők azok egyedül csinálják, vagy van csapat, vagy ez hol lesz csapat, hogyha most nem egy kapcsolatról beszélünk.
Szerintem sokkal jobbak azok a sportolók, akik csapatban dolgoznak, tehát egy csapat valóban nagyon sokat hozzá tud tenni, nem csak egy profi sportolóhoz, hanem egy amatőr, egy életminőség sportolónak is a teljesítményéhez. Mi István a 2006-ban ismerkedtünk meg, és én azért előtte is szerettem volna kijutni Hawaii-ra, csak nem sikerült. Tehát, hogy ő, neki azért ebben vastagon benne van a keze lába, hogy sikerült kijutnunk, mert tehát nekem előtte nem sikerült.
Akkor most térjünk oda, amit Antenna már szeretett volna megkérdezni. Volt ez a 10 éved, hogy kijussál Hawaii-ra? Ebbe a 10 évbe csak sportoltál? Vagy volt úgymond ilyen civil foglalkozásod? Mert ugye neked van civil szakmád is a sportolás mellett, és akkor ebbe a 10 évbe erre koncentráltál, hogy reggel fölkelsz, elmész edzeni, vagy azért ez ebből a 10 évből egy rövidebb időszak volt, amikor tényleg csak 100% erre koncentráltál, hogy meglegyen, vagy ahogy a kérdés elején mondtam, hogy ez lefette a kijutás időszakát?
Igazából úgy volt, hogy én 97-ben még azért iskolába is jártam, tanultam, utána pedig egy tápléli kiegészítőket forgalmazó cégnek kezdtem el marketinges munkát csinálni. Ők szponzoráltak is, én meg dolgoztam nekik, de ezt így nevezhetjük igazából ilyen sportálásnak, mert valami munkám volt a cégnél, ezért ők viszonylag cserébe, vagy tehát hogy kaptam mellé egy támogatottságot is, és emellett tudtam csinálni a napi 2-3 edzésemet.
Minden nap edzettél akkor úszás-futás, úszás-bicikli-futás?
Napi 2 edzésem biztos, hogy volt. Pihenőnapokon mondjuk csak egy, illetve ritkán volt olyan nap, amikor semmi nem volt.
E triatlonistának van olyan, hogy kedvenc száma, vagy mindegyiket szeretni kell?
Szerintem minden triatlonistának van egy olyan szám, amiben ő erős, mivel én atléta voltam, és az alkatom is a futáshoz kedvez leginkább, ezért én mindig a futásban voltam jó. Mindig azt vártam, és én nagyon későn kezdtem el úszni, sőt, amikor kisgyerekként elkezdtek úszni tanítani az általános iskolában, én nagyon nehezen tanultam meg. A többiek már rég gyors úsztak, én meg siklani sem tudtam még. Tehát, hogy nem volt ez olyan sima út, sőt, inkább elég rögös volt. Tehát az úszás az nagyon nehezen ment az elejétől fogva, és igazából bringázni is nagyon nehezen tanultam meg, mert én nagyon későn kaptam gyerekkoromban biciklit. Sokáig ilyen pótkerekes kis egyszerű biciklivel kellett járkálnom.
14 évesen milyen szar, nem?
És már egészen nagy, tehát szerintem már ilyen 8-9-10 éves körül voltam, nem is tudom. 8 éves biztos voltam már, amikor így elkezdtem két kerekű biciklivel tanulni, és nagy kínok árán tanultam meg, nagy nehézségek árán. Tehát most azért látom, hogy a mi gyerekeink már 3 éves, 4 évesen fölül a két kerekűre, és száguldozik vele, tehát az én gyerekem...
De ez elvárás is, nem?
nem elvárás, viszont, de adottság. Szóval, hogy nálam ez így nem ment ilyen zökkenőmentesen ez a kezdés. És ahogy említettem, én sportoltam volna magamtól jóval korábban is, de jelentős szülői visszafogás, illetve tiltás állt a mögött, hogy tovább kell tanulnod, menni kell tanulni, nem mehetsz el edzeni. Én általános iskolában nyertem egy tájfutóversenyt, egy iskolai versenyt, és akkor ott mondták, hogy menj el tájfutni, mert tehetséges vagy benne. Tehát tájékozódásban és a futásban jó voltam, jobb, mint a korosztályom, akikkel együtt versenyeztem. És például ott meg is szerveztem magamnak egy, a Honvédnak az edzőjével lebeszéltem, hogy akkor a következő edzésen ott vagyok a Jánoshegyen, és akkor hazamentem, és késztényekkel állítottam anyámat, aki azt mondta, hogy nem mész sehová, mert nyolcadikban mész tovább tanulni, tehát te nem edzésre mész, hanem tanulsz. Tehát, hogy ez így nálam is volt egy ilyen tiltás, de hát aztán elkezdtem kosárlabdázni igazából az iskolai csapatban, meg az egész középiskolát végig kosaraztam, és már középiskolás harmadikos voltam, amikor én elkezdtem az atlétikát.
Hogy nézett ki egy edzős hetet? Mennyit kell úszni, futni, biciklizni egy héten, amikor mondjuk egy Hawaii világbajnokságra készülsz föl? Mert ugye mondtad, hogy 3,8 kilométer úszás, 180 kilométer biciklizés, 42 kilométer futás. De ezt nem lehet minden nap, minden edzésen megcsinálni.
Nem, ezt bőven nem. Körülbelül ilyen 25-30 óra edzésem volt egy héten, amiben benne van az erősítés, a nyújtás és az egyéb rehabilitációs, regenerálós dolgok. Tehát nincsen minden nap, minden sportágban edzés. Amikor én már nagyon, tehát igazából 2007-ben, amikor már ott voltam, hogy már nagyon-nagyon fókuszáltunk Hawaii-ra, akkor én már 10 éve úsztam a triatlonos legjobbakkal a Margit-szigeten. És az Ironman-ben is úgy oszlik meg a sportágak aránya, hogy az úszás az körülbelül egy óra. Tehát én durván 10 órát mentem ezen a versenyen, nem Hawaii-on, hanem általában ezen a távú versenyen, ilyen európai körülmények között. És ebből a 10 órából egy óra volt az úszás. És akkor azt mondtam, hogy az edzés, vagy a felkészülési időszaknak bizonyos szakában meg tudom csinálni, hogy az edzéstermemet úgy rakom össze, hogy a versenyben a versenyszámok aránylanak egymáshoz. Tehát, hogyha az össztávnak, vagy az összidőnek a 10%-át töltöm úszással, akkor az összedzéstermnek a 10%-a az úszás. Ráadásul, mivel nem voltam jó úszó, amíg fölhoztam magam egy bizonyos szintre, hogy körülbelül egy órát úsztam Ironman-en, most ez lehet 58 perc, lehet egy óra kettő, de csukott szemmel kb. Ezt az egy órát tudtam hozni átlagosan, ezzel lehetett számolni, hogyha az edzésen ennek a dupláját töltöm, vagy tripláját töltöm úszással, lehet, hogy nyerek egy percet, míg ha ugyanezt az energiát mondjuk a kerékpárba rakom bele, ahol 5,5-6 órát töltök kerékpáron, ott lehet, hogy nyerek vele 6-8 percet, ugyanazzal a befektetett edzés energiával, tehát itt ezért volt fontos nagyon okosan összerakni a tervet, hogy addig, amíg egy jó szintre fölhoztam magam úszáson, ami nekem az volt a legidegenebb, vagy legkevésbé jól menő szám, addig sokat úsztam, de amikor már elértem ezt a körülbelül egy órás szintet, amilyen elfogadható volt nemzetközi szinten, akkor már ez a szinten tartás volt, csak hogy nem tettem bele több munkát, csak amennyit nagyon kellett.
Akkor elértünk oda igazából, hogy ott vagytok Hawaii-on. Kimentetek repülőgéppel, elkezdtetek aklimatizálódni. Azért ott nagyon más a klíma, mint itthon. Hát illetve most pont olyan, mint Hawaii-on, ugye, magas páratartalom, magas hőmérséklet.
Csak itt nem érzed a sós tenger.
Így van, így van.
Viszonylag kevés a fűszoknyás fiú meg lány.
Hawaii-on az érdekes, hogy ott megvan a sivatag, megvan, tehát a sivatagi éghajlat, megvan a mérsékeltövi éghajlat, megvan a trópusi, megvan a nem is tudom,
mediterrán,
ott nagyon minden, sok megvan, csak a két szélsőség nincsen meg, tehát a teljes szaharai sivatag nincsen meg, és a sarki jég körülbelül, ugye egy szigeten belül rengeteg a éghajlati öv van, megtalálható, és a tengerszintről fel tudsz menni 4000 méter fölé a Mauna Kea-ra, ugye a hegyre, tehát ott nagyon sok minden megvan. Persze lenne a tengerparton laktunk, kint voltunk 20 napot, ugye kellett akklimatizálódásra, meg ha már kint vagyunk, akkor már ugye az volt rögtön a nászutunk is. És az egészben ugye az volt a nagyon jó, hogy hát nem saját pénzből kellett menni, hanem ugye Fati annyira jól ment, hogy a szponzorok mindent álltak. És ugye belefért még az is, hogy az én költségeim is minden benne legyen. Abban az évben, ugye ez még a 2008-as válság előtt volt, akkor még a szponzorok bőkezően adták a pénzeket, szerencsénkre, és így meg tudtuk valósítani azt, hogy kimenjünk. De időzóna 12 óra eltoldás, tehát pont a föld másik oldalán van. A kijutás több mint 24 óra oda jutni két átszállással. Hát addig repültünk már, de ennyit még nem. Érdekes volt. Volt, nem is volt csomagcsúszásunk, ha jól emlékszem. Kint voltunk hatan, Három magyar versenyző, meg három kísérő volt mellé, és hát nagyon jó volt, mert a szervezőnk, aki egy lelkes amatőr, de ő hát volt pénze bőven, és ő már évek óta kijárt. Már le volt szervezve a szállás, már ő mindent leszervezett nekünk, és így nagyon jó volt, mert nagyon, nagyon komoly helyen voltunk, nagyon gyönyörű szálláson voltunk. Igazából tényleg egy olyan élmény volt az egész, ez a bármikor visszamennék. Bejártuk az egész szigetet utána. A verseny előtt ugye nagyon óvatosan, ne fáradjanak a versenyzők, de utána azért úgy utazgattunk elég sokat.
És akkor hogy nézett ki ez a Hawaii verseny? Odaértetek, gondolom, mit olyan egy 3-4-5 nappal a verseny előtt?
Ezt úgy szokták számolni, hogy a hány óra eltolódás, annyiszor, annyi nappal előbb kimész. Tehát egy napra számolsz egy órát, mi úgy tudtuk a szállást meg az utazást összehozni, hogy 9 nappal a verseny előtt mentünk ki.
Wow.
A 12 óra eltolódásra ez ilyen körülbelül olyan jónak nevezhető volt, vagy elfogadhatónak, tehát 9 napunk volt így aklimatizálódni, és előtte, tehát ott a verseny előtt mi azért edzettünk, tehát kerékpáros edzés volt, futóedzés volt, úsztunk az óceánba, bejártuk a pályának bizonyos szakaszait, tehát hogy azért nagyjából úgy képben voltunk a szigettel, és amikor megvolt a verseny, akkor utána meg így tényleg belecsaptunk a lecsóba, hogy így jártuk a szigetet gyönyörű helyeken, egész nap túráztunk, és akkor már nem volt baj, hogy hullafáradt vagy, mert azért vagy ott, hogy lásd azokat a csodás dolgokat, amiket így a természet tartogat. Tehát tényleg olyan helyeken voltunk, hogy ilyen álom.
Isteni a barackotok.
Egészségedre, bio.
Ott először úsztál életedben óceánba? Mert azért az nagyon más, mint medencébe készülni.
Én nagyon szeretek nyílt vízben úszni. Mai napig is sokkal inkább megyek nyílt vízbe úszni, mint medencébe.
Ezért persze, van itthon tavatok.
Persze a felkészülésnek a zöme az medencében zajlott, főleg az elérhető Budapest és környékén, de a versenyeket meg ugye 99%-ban nyílt vízben rendezik, tengerben rengeteget versenyeztem, tehát nagyon sokat versenyeztem, és szeretek is tengerben úszni.
Akkor szerintem eljutottunk oda, hogy építsünk már fel egy ilyen versenynapot. Ugye itt István már mondta, hogy reggel 6-kor indul, akkor dördül el a startpisztoly?
A verseny ugye válogatja, de olyan 7 körül már rajt van. Tehát azt hiszem, hogy az angliai versenyen már 7 órakor volt a rajt. Mert ugye elég hosszú a nap. Főleg ugye a világcsúcs az 8 órán belül van a Ironman távon, de azért 16 óráig, 17 óráig is megengedik, hogy beérjenek az emberek. Tehát most hozzá reggel 7-hez erősen sötétbe jönnek be már. És ilyenkor a nap úgy indul, hogy hát úgy illik, hogy 3 órával verseny előtt eszel.
Igen.
Tehát akkor úgy számolsz vissza, akkor hát az 4-es evés. Mert akkor már illik. Meg ugye a felkészülés igazából nem is azon a napon kezdődik, hanem előtte 3 nappal. Mert akkor már elkezdesz enni.
Akkor kezdjük onnan.
Igen. Nem nagyon edzel. Ellentétben sokat eszel, mert hogy a szénhidrát raktárakat fel kell tölteni, ezért a 24-72 órával a rajt előtt akkor elkezd az ember feltölteni. Hát ez a kedvenc időszakom egyébként az ilyen hosszú távú versenyek előtt, mert hogy akkor lehet zabálni. Én képes vagyok felszedni 3-4 kilót simán egy-két nap alatt.
Ami ezt megoldjuk verseny nélkül is beszélve.
Ezt tudjuk hozni.
és akkor elkezded azzal. Aztán tényleg az, hogy este, egy Ironman-en előtte nap be kell depózni mindent, nem akkor reggel depóznak már, hanem előtte nap bevinni a bringát, a váltóruhát, adnak mindenkinek rajtszámmal ellátott zacskókat, 3 színt, ebben egyikben a úszócuccod, a bringás és a futócuccod van bevarakva a depóba, és lecsekkolják a bringát, hogy minden rendben van-e, megfelel a szabályoknak, bukósisakot átnézik, és ezt előtte délután már be kell rakni. Este tésztaparti általában, a Hawaii-on is volt egy nagyon jó tésztaparti, ott megint csak a degeszik zabálás lehet ezen a szintén megoldás, vagy lehetőség.
Igazából kell is.
Kell is, azért néha vigyázni kell vele, mert lehet, hogy olyan dolgokat teszel, amit nem szoktál, és aztán utána egész éjszaka nem alszol, mert probléma lehet belőle. És aztán reggel korán kelsz, megint eszel, eljutsz a verseny rajtjához.
Én nagyon jó sportoló lennék minden verseny előtt 24-72 órával.
Azt ideig még jó, vagy nem ment ez teljesen oké. Nem kell edzeni három napig, viszont enni kell.
Igen, ez a sportoló.
Ez akkor azt jelenti, hogy abban a három napban tényleg semmitás mozgás.
Nem kis átmozgató rövid edzések, tehát mondjuk az előző...
Csak 90 kilométert biciklizel.
Egyébként régebben, ilyen 20 év előtt még nagyon ment az a nézet, hogy a verseny előtti nap 3 órát bringáztak elég erős tempóban, tehát a Hawaii világbajnokság előtt a nagy menők még a pálya felét azt még simán végigtolták bringán, tehát ez ilyen, a mai sporttudományokhoz képest ez ilyen teljesen őrültségnek hangzik, de hogy ugye tudjuk, hogy hány elfogadott nézet dől meg a tudomány asztalán, tehát hogy ilyen dolgok, ezek még teljesen mentek akkor.
Hát ugye azt nézzük, hogy azért pár 10 évvel ezelőtt a túron még simán cigiztek a versenyzők, tehát hogy ez a tüdőkapacitás növeli meg, tehát hogy voltak olyan téveszmék, amit ugye most már levetköztünk, de lehet, hogy 20 év múlva meg ezek néznek majd.
Picit visszatérve a versenyzésre, amit István elkezdett, hogy reggel eldördül a rajtpisztoly, tehát az előző nap bepakoltál mindent.
Még nem jártunk ott, még csak megreggeliztünk.
Mondjuk igazából a verseny megelőző esti nagy tésztaparti az nem annyira jó, mert verseny előtti nap már nem zabálsz sokat, mert akkor elég sűrűn kell látogatnod a bokros részeket. Tehát, hogy ez a verseny előtti nap igazából már nem kell sokat enned, mert nem teljesen normális, viszont ott nagyon fontos a folyadékfogyasztás, hogy sokat igyál, hogy az a sok, amit megettél, az meg is kösse a vizet, és akkor egy picit hidratáltabb állapotban vagy, mert verseny alatt olyan sok kalóriát égetsz, meg olyan sokat kiizzadsz, hogy azt képtelenség pótolni, tehát mindenképpen deficittel fejezed be a versenyt, már csak az a kérdés, hogy mennyi deficittel, és te azt a deficites állapotot hogyan vagy képes tolerálni. Ugye bizonyos szempontból ezt szolgálják az edzések is, hogy egyrészt a terhelés, másrészt ezt a hiányállapotot tudjad kezelni élettani, meg fizikális, meg mentális szempontból. Szóval minden be csekkoltál előző nap a depóba, aznap reggel még felrakod az összes frissítődet a kerékpárra, mert ugye ezt nem előző nap rakod föl, mert akkor megromlik, vagy belefolyik, vagy nem tudom, elázik, vagy tönkre megy, és akkor így beállsz a rajzónába, becsekkolsz, és így eldördül a rajtpisztoly, és onnantól kezdve jó az egész, mert az ember összeizgulja egyébként a dolgokat, tehát, hogy így addig tök ideg vagy, hogy ne szóljanak hozzám, de minden jó, de minden rendben, de nem felejtettem el semmit, de jól fogok menni, de elhoztam, bekentem, leoltottam, kihúztam, és nem, tehát, hogy ez a biztos minden rendben van, a cipőm ott van, a szemüvegem jó helyen, a bukóm, a gélek fönn a bringán, a kulacsom ott van, igen, és nem kapok defektet, és szóval, hogy annyi sok minden miatt van izgulás, és amikor így eldördül a rajtpisztoly, és belecsobbansz a vízbe, és már csak a víznek a zubogását hallod a füled mögött, igazából az érzem, hogy ott tisztul le az egész, és onnantól van egy ilyen megnyugvás, és egy fókusz, hogy már csak az adott pillanatnak vagy, és arra koncentrálsz.
Ha csak nem rogdossák a fejedet az előtted úszok.
Pont ezt mesélte, ugye, most felvételünk időpontjában zajlik a Tokiói olimpia, és a Bicsák Bence ugye triatlonosként kint van, és egy nagyon kicsi, egy apró méretű srác. És igen, például a triatlonnál, ugye, amit mondasz, hogy verekedni kell az úszásnál, meg a fordulókba.
Abszolút.
És mondta, hogy mindenki 20-30 kilóval nehezebb, mint ő. Ezért ő arra jött rá, hogy neki gyorsan kell úszni, vagy elmeneküljön, vagy ki tudjon onnan
igen,
kerülni, és külsőiben.
Igen, különböző taktikák vannak a versenyen, nyilván mindenkinek az alkata, vagy a képességeihez mérten, ha valaki lassabb úszó, de nagy darab, akkor majd ő csinál magának helyet, a test méretei, vagy testalkatbeli sajátosságok alapján, ha valaki kisebb, de fürgébb, akkor nyilván neki menekülőre kell venni, és az a lényeg, hogy, vagy az a jó, hogyha a boly elején tud úszni. Igen, ezek így mennek, tehát azért van, amikor kék-zöld foltokkal és vízilabdák megszégyenítő helyzetek alakulnak ki az úszás során, de ezt is meg lehet szokni, meg lehet tanulni, kezelni, hogy ügyesen tudjál helyezkedni, hogy ne rúgják szét az arcodat.
A segítő is megnyugszik, amikor beleugrott a versenyző a vízbe?
Nem.
Ezt akartam kérdezni, hogy
akkor
most indul.
Akkor az igazi izgulás. Mikor fog kijönni? Minden rendben lesz, főleg a vízben nem tudsz semmit. Egy órát ott állsz, és várod, hogy mi történik. Jó esetben esetleg 2 körös az úszás, akkor pillanatra kijön a partra, látom, hogy áll a többiekhez képest. Ha nem, akkor 1 kör, Akkor várom, hogy na mikor jön már ki. Hú, hájítnak jön ki. Jó, kijött. Oké, minden rendben van? Rendben. Nem láttam, hogy probléma lenne vele. Oké, rohan a depóba, gyorsan átveszi, ledobja magáról a ruhát. Ha neoprénes úszás, ami a tengerben általában így van, vagy hidegebb időben neoprénes úszás van, akkor le kell tépni róla a neoprént, tehát saját magának kell csinálni, mert én nem segíthetek, de akkor minden sikerül neki, jó, levette gyorsan, akkor pattanjon fel a bringára, jó, be tudod dokkolni a cipőbe, minden rajta van, oké, elindult, tényleg nem kapott a defektet, mert nekem például volt olyan, hogy kijöttem a vízből, és dur defekt ott volt, bringa ott várt, és mindegy, el is húszott a verseny. Tehát a segítő az ilyenkor izgul, és akkor a bringázást nézi végig.
Bocsánat, figyelj, Naru, triatlonról beszéljük, persze, hogy elúszással kezdte.
Persze, hogy elúszik a verseny.
Hát, most így van, így van. És
elvettem.
Büszke vagyok fenn.
Jönnek a körök, akkor a segítő adja fel a frissítőket, hogyha több körös a bringa, Hawaii pont nem ilyen volt, mondjuk ott egy nagy kört mentek, ott nem lehetett ezt megoldani, de mondjuk a nagyatádi bajnokságon ott több körös, akkor feladom a frissítőt neki, akkor végzett a bringával, ugye az egy 5-6 órás menet. Ha befejezte, akkor jön a futás. Most a futás megint olyan, hogy na, hogy tud elindulni, milyen állapotban van, a lábai, hogy bírták a bringát, és akkor mindig nézni a helyezést. Ugye Fatinál mindig izgultam, hogy...
Ne rohanjunk most egy picit előre, térjünk vissza Fatihoz, és akkor majd jöhetsz te is a futás részével, hogy...
Annyit hadd dobjak be a biciklizésnél, hogy tudod követni? Tehát van kis autó, amivel mész mellette, vagy mész mellette biciklivel, vagy hogy követette, hogy felad neki a frissítőt?
Hát több körösnél fel lehet adni, mert átmegy egyszer úgy a depón, vagy egy frissítő területen, ahol tudok neki feladni cuccot. Ha nem ilyen, akkor például Franciaországban ugyan lezárt pályán, de simán bementem kocsival, és tudtam, hogy mi a helyzet vele a francia világkupán, Nizzában, mert előtte bejártam a pályát, és tudtam, merre kell menni, és tudtam, hogy lehet levágni. Ott ezt megjátszottam. A többinél igazából magának kell megoldani, hogyha én nem mehetek oda.
Azt tudni kell, hogy a triatlon versenyeken tiltott a külső segítség igénybevétele, tehát volt már olyan, hogy valakit világbajnokságról zártak ki, mert a célegyenesben a nézőtől elfogadott egy kortsört, és a külső segítség igénybevétele és az alkoholfogyasztás a pályán, ez egy hivatalos világbajnokságról való kizárással járt együtt, akár a potenciális világbajnokot is kizárhatják ilyen miatt. Nekem is volt olyan, amikor kaptam figyelmeztetést, nem világkupa verseny, de nemzetközi verseny volt, hogy szóltak, hogy ott lehetett kísérni, tehát volt a futópályán, volt bringás kísérő segítő mellettem, de mi azt akkor nem tudtuk, ez még 98-ban volt, és nem tudtuk, hogy ő nem frissíthet engem akármikor, hanem amikor szóltam neki, akkor a kulacsot odaadta, és én iszogattam, és akkor a versenybíró már szólt nekünk, hogy én nem ihatok ám akárhol, hanem csak ahol a hivatalos frissítőzóna van, hiszen nem mindenkinek áll birtokában egy személyes kerékpáros kísérő. Én egyébként a versenyen első helyen álltam rajtcél győzelemmel már a futásnak a vége felé, és akkor ott szóltak, hogy ha még egyszer ilyenen kapnak, hogy én akárhol iszogatok a pályán, akkor szavaz kizárnak. Tehát, hogy alapvetően nem szabad külső segítséget igénybe venni. Megvannak a hivatalos frissítőállomások. Olyat lehet csinálni, hogy a segítő emberem a hivatalos frissítőkhöz oda megy, és ott fölad valami cuccot, ha nekem valami speciális holmi kell. De egy bizonyos időszak után, nem is tudom, 5-6-7 év versenyzés után rájöttem, hogy óriási genyó dolog szivatni egy másik embert az én hülyeségemmel, hogy azt a stresszt ráterhelni, hogy te most menjél oda, meg ide, meg ehhez a frissítőhöz, autóval közelítsd meg egy lezárt pályán azt az adott frissítőt, és add be az én frissítőmet ott, és akkor azon izgulni, hogy ő most oda tud-e érni, tud-e nekem segíteni. Szóval egy idő után rájöttem, hogy mondjuk ez főleg a nemzetközi versenyen volt, hogy olyan magas szintű volt a frissítőállomásoknak a kínálata, hogy abból bőven végig lehetett csinálni nyugalommal egy versenyt. De mondjuk az első Ironman-em, amit Magyarországon csináltam 97-ben, ott víz és dinnye volt a frissítő önmagában, csak... Tehát ott, ha nincsen segítőd, akkor nem tudod megcsinálni a versenyt, mert vízből nem tudsz 10-12 órát menni. Tehát valószínűleg ezért is volt bennem ez az aggodalom mindig, hogy egy külső segítő nekem adja föl az én motyomat, mert hogy ez volt az első hivatalos verseny, amit Magyarországon, ahol muszáj volt egy külső segítőnek ott lennie. De eltelt egy pár év, és akkor rájöttem, hogy meg tudom én ezt oldani egyedül is gyakorlatilag, és akkor azért innentől azt gondolom, hogy a segítőinek az élete nyugodtabbá vált. Gyakorlatilag.
Akkor Hawaiion kijöttél az úszásról.
Már bringen átoltunk, Bence, mert végeztünk a biciklizésre, a futás jön.
De nem, mert ott járunk, hogy kijött az úszásból. Amikor triatlon versenyt nézek, akkor én azt látom, hogy a versenyzők nem profi bicajos cuccba tekernek, hanem olyan mint hogyha úszódresszbe lennének.
Igen, egy ilyen kezes lábas, vagy ilyen régi birkózó ruhának is lehetett nevezni, vagy viccesen ilyen birkózó ruhának is hívhatjuk. Embere válogatja, kinek mi a kényelmes. Én szerettem inkább külön egy nadrág és egy felső top, de mindenképpen olyan, ami nyitható. Mondjuk hosszú távon előfordul, hogy az embernek vacakol a gyomra, és akkor meg kell állni egy WC-ben, akkor meg kellemetlen, ha föntről a válladról le kell cibálni a meszt.
Izzadt testről.
Most egy olimpiai távú versenyen, ahol ugyanabban a ruhában úszol, mint amiben futsz, tehát egy ruhában csinálod végig gyakorlatilag az egész két órás versenyt, az ott így rendben van, ott még zoknit sem húznak a versenyzők a cipőben, de egy ilyen 10-12 órás versenyen, én már volt, hogy a kerékpárhoz is fölhúztam egy zoknit, mivel 5-6 órában, mert előfordulhat, hogy szétdörzsöli valami úgy a cipőben a lábad, hogy már a futásra gondot okoz. Tehát én akkor mindig vettem zoknit is. Előfordult, hogy át is öltöztem a versenyen, tehát más ruhában úsztam, mint amiben kerékpároztam, és akkor egy futásra egy harmadik ruha. Éppen az, hogy milyen a klíma, milyen a versenynek, tehát a verseny sajátosságok igazából, mert ha egy ilyen nyári jó idő van, akkor lehet, hogy ugyanabban végig tudod csinálni az egészet, hogyha például egy hidegebb idő van, akkor mindenképpen öltöznöd kell.
Itt a ruhákat, ezt a szponzor adja, ezt te választod, vagy ez ilyen együttműködés, vagy ez hogy történik? Tehát azért több különböző speciális és igényre szabott dolgokról beszélsz. Ez hogy alakul ki, vagy hogy teszteled ki, vagy hogy jön ez hozzád?
Ez mindenkinek egyéni, hogy milyen támogatói vannak, vagy milyen mecénásai vannak. Nekem volt, hogy volt olyan támogatóm, aki adott bizonyos felszerelést, akkor azokat nyilván használtam. Edzésen el tudtam dönteni, hogy nekem abból az adott termékskálából mi az a termék, ami bejön, vagy ami nem jön be. Például a futócipék ügyében nyilván tudtam tesztelni, hogy melyik az, amelyikben tudok menni versenyre, melyikben szeretnék, és akkor az így nagyon jó volt. Tehát, hogy mindenkinek teljesen egyéni. Most volt olyan, hogy kerékpáros világbajnokságon is úgy szedt össze az egyik bringás rác a mindenféle másik csapatokból a kerekét, tehát, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő, hogy egy magas szintű sportolónak olyan mecénesei vagy olyan támogatói legyenek, hogy felszerelést és pénzt, fegyver, katonát kapjon a lába alá.
Nem, itt inkább arra gondolnék, hogyha mondjuk engem az Adidas támogat, de a lábam, ha nincs olyan cipő, ami az Adidas kínálatában van, akkor én megyek máshova, vagy akkor nem vállalok olyan támogatást, meg hogy alakítod ezt ki magadnak, hogy mondjuk, ha nincs a termék kínálatban olyan, ami neked kényelmes, bevált, vagy igazából neked kb. Mindegy, hogy milyen összetételű, vagy van olyan technikai különbség az egyes gyártók között, vagy alapvetően ezen a szinten, mert mindegy hozza ugyanazt, csak max minimális eltérések vannak, és kb. Mindegyiben versenyzel.
Szerintem itt a nagy márkákat figyelembe véve már mindegyik tudja azt a szintet, amiben lehet jól versenyezni. Most mondhatjuk azt, hogy most csak a Nike, vagy csak az Adidas, vagy csak a Salomon, vagy más nagy márkákat nem mondjak. Attól függ, hogy kinek milyen kötődése, vagy kinek milyen érdekeltsége, kapcsolatrendszere van. Azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy most az egyik nagy márka nem tudna biztosítani egy megfelelő modellt a versenyzője számára. Tehát akkor nem valósulhat meg az együttműködés. Tehát szerintem ez így...
Kerékpáros világban látunk olyat, hogy valami nincs annak a gyártónak, akkor leragasztják. Simán át van fényezve, mondjuk egy kerékpárváz, és akkor valami más márkának a dolgaival megy. Uh-huh.
Lebringáztál 180 kilométert. Milyen időjárási körülményekre kell itt gondolnunk ezen a távon? Mert ugye itt az adás elején már beszélgettük, hogy Hawaiin minden van, amit el tud az ember képzelni. Ezen a hosszú távon ez meg is mutatkozott, vagy igyekeztek a szervezők azért, mint én óceánparton végig tekertetni a népet?
Olyan nagyon különleges a kerékpáros pálya, mert bár nagyjából oda-vissza pálya van, és mondhatnád azt, hogy ha egy irányban van, az fúj a szél, és van egy uralkodó széljárás, akkor tök jó, mert kifelé mondjuk szembeszeled van, visszafelé hátszál. Á, királyság, tök jó. Viszont Hawaiian úgy néz ki a széljárás, hogy van egy bizonyos szélirány, ami a pálya első felében egy szembeszelet jelent. Viszont ahogy melegszik a hőmérséklet, tehát ez a széljárás az óceán és a szárazföld hőmérséklet különbségéből adódik a légmozgásoknak az irányából, és ahogy melegszik a napi átlag hőmérséklet, ahogy megyünk bele egyre jobban a napba, telik az idő, úgy ez a hőmérséklet különbség ez egyenlítődik ki, illetve fordul meg, és változik a szélirány. Tehát a mezőnynek az eleje, hogyha te nagyon gyorsan odaérsz a fordítóhoz, és megfordulsz, tehát a profi mezőnynek az eleje még egy jó időt tud tekerni hátszélben. Viszont a mezőnynek a hátrébb lévő része már egyre kevesebb időt tud tekerni hátszélben, sőt, igazából a mezőnynek, ahogy fordul a nagy része, úgy fordul a szél is. Tehát, hogy most mondhatnám, hogy a Hawaii pálya az körpofa szél, de körülbelül erről beszélünk, még hogyha oda-vissza pálya van akkor is, mert ebből a hőmérséklet kiegyenlítődésből adódóan fordul a szél is, és van, amikor ez az egész egy olyan viharos szélé, pont a fordulás környékén, egy olyan viharos erejű szélé fokozódik, hogy nem bírsz lekönyökölni az időfutam kerékpárra, hanem két kézzel kapaszkodsz a fékváltókarba, és azon gondolkozol, hogy lenyúlja a kulacsodért, így áll, vagy pedig ne nyúlj le a kulacsodért, és így áll, mert berak a szél az árokba.
Túlélted a biciklizést, mert akkor ez egy kicsit ilyen túlélő üzemmód is. Itt ugye István találkozik veled, újra lát a depóba. Ott Hawaii mit láttál, amikor visszaért a bringázásról?
Azt láttam, hogy eléggé megviselte a nagy meleg. Mert hogy azért a bringa pályán ugye...
Az mit jelent ez a nagy meleg?
Hát ott azért simán előfordul 40 fok.
Az tényleg nagyon meleg.
És akkor ráadásul ehhez hozzájön az is, hogy a 12 órás verseny, az azt jelenti, hogy 12 órán át napon vagy. Tehát a napvédelem, az UV védelem, tehát ezzel hogy készültök fel?
Az UV ellen a versenyen vannak önkéntesek, akik az úszásból kijövő versenyzőket vastagon bekenik naptejjel. Tehát mondjuk, ha sós vízi óceáni vagy tengerben van az úszás, akkor ahogy kifutsz a depóba, van egy csomó ilyen zuhanykapu, mint egy párakapu alatt átfutsz, hogy a sót lemosd magadról, mert a rajtad maradó sószemcsék komoly sérülést tudnak okozni. Tehát konkrétan szarrá dörzsölöd magad a kényesebb részeken a sótól, és akkor, amikor felveszed a bringás cuccodat, akkor az öltöző sátrakban vannak önkéntesek, akkor, akik egyszerűen bepacsmagolnak, tehát úgy jönnek ki a versenyzők, hogy fehér a hátuk, a nyakuk, a válluk a napkrémtől, tehát ezt így nagyon keményen, ezt majdnem, hogy kötelező is, hogy kent be magad, mert tényleg nagyon-nagyon erős a nap. Árnyék nulla a bringa pályán, sőt, Hawaii, mivel vulkánikus képződmény az egész szigetvilág, ezért nagyon nagy láva sivatagon mész keresztül, ahol a szél iszonyatosan föl tud erősödni. Láva van az úton mindenhol, tehát ezek a megkeményedett ilyen fekete köves sziklák, nulla növényzet, igazából tényleg elég brutál az egész, tehát hogy nagyon annyira különleges környezet, amire nem is nagyon tudsz máshol felkészülni. Talán a világon egy hely van, Lanzarote, ahol hasonló körülmények vannak, ott is indultam Ironman-en, az a világ egyik legkeményebb Ironman verseny, az a bringás szint különbség miatt, mert több mint 2000 métert mászunk a bringa pályán, mármint hogy szintben, és Tehát, hogy a meleg az, meg a szél az tényleg nagyon-nagyon megviseli az embert.
Beért Fati a bringáról, láttad, hogy meg van viselődve. Te ilyenkor tudsz változtatni valamit a frissítésen, vagy az előre megbeszélt, mit én látod, hogy mondjuk nagyon oda van, ezért több szőlőcukrot teszel oda. Most értelemszerűen nem szőlőcukrot, hanem speckó gélekről, meg
hát igazából,
gyorsan megemészthető cuccokról beszélünk.
Mivel, hogy ő profibb, mint én, ezért mondja, hogy mi kell neki. Tehát, hogyha valami speciális kell, akkor mondja, hogy mi kell.
Ez maximális tiszteltem, hogy tud beszélni.
Szóval. És akkor nálad ott van a batyú, és akkor te gyorsan belenyúlsz, és akkor amit mondta...
Ha van lehetőség, Hawaiion szerintem nem volt rá lehetőség, hogy én beadjak neki bármit is, de mondjuk más világkupákon, ha van lehetőség, akkor igen, beadom, hogy most valami olyasmit kér, amire úgy ez is szüksége van.
És hogyha itt sérülés van, akkor az a verseny végét jelenti, vagy van olyan sérülés, amit azért tudtok ott helyben átvészelni, vagy tovább menni?
Hát a sérülési jellege adja azért nekem olyan sérülésem még nem volt, ami úgy jelentette volna a verseny végét, hogy hirtelen egy akut valami baleset, vagy de volt egyszer, elütöttek Ausztriába egy versenyre, ahol mondjuk egy kórházba kötöttem ki, tehát volt ilyen, de azért a versenyeknek a nagy többsége nem olyan, mert most már lezárt bringa pálya van, nincsen autós forgalom, tehát alapvetően azért nem ez a jellemző, hogy az ember a kórházban végzi, de Hawaiion például nekem annyi volt a nyűgöm, hogy mivel abban az évben én nagyon sokat versenyeztem, a balcomb-hallítom az túlterhelődött, és nagyon fájdalmas volt. Nekem
izomról beszélünk.
Egy izomról, szóval ez egy...
Nem ruha, meg...
Nekem az az Achilles sarkam, úgymond, tehát az a leggyengébb pontom, és akkor az úgy a futás során nagyon fájdalmassá vált, és ezért többet gyalogoltam a maratoni táv során, mint amennyit én szerettem volna. Tehát nekem egyetlen célom volt Hawaiion, azon kívül, hogy célba érjek nyilván sikeresen, ha már ott vagyok, hogy világosban még beérjek, és ez úgy nem sikerült, hanem már sötétbe értem be, de mondtam, hogy egyek úgy, ha kiegyezek én ezzel is.
Mindez a verseny októberben van.
Ez számomra semmit nem jelent, hogy mi a Hawaii október.
Hát annyiból érdekes, hogy mikor megy le a nap.
Ez azt jelent.
És mikor?
És mikor megy
nem
le?
Nem emlékszem pontosan, de hamarabb, mint mondjuk most nyáron nálunk.
Mit éreztél, amikor beértél a célba? Az érzés még megvan benned így? Jó néhány év után?
Azt tudom, hogy sírtam a célban. Óriási megkönnyebbülés volt az egész, hogy túl vagyok rajta. Igazából nekem az egész év egy nagyon feszült év volt. Én abban az évben 5 Ironmanhez álltam rajthoz. Átlagban egyet vagy kettőt szoktak vállalni. Kettőt szoktak vállalni a profik is maximum. Én akkor csináltam 3 világkupát. A harmadikon sikerült ugye összefutnom a rajtjogot Hawaii-ra. És akkor én még azt gondoltam az angliai Ironman után, hogy én még elindulok a magyar bajnokságon, hogy gyűjtök még egy kis zseppénzt a Hawaii versenyre, mert hogy oké, hogy voltak támogatóink, de nem teljesen fedezték a költségeinket, és gondoltam, hogy én még a magyar bajnoki dobogóval még egy kis zseppénzt hozzáteszek, és annyira fáradtak voltak a lábaim, hogy igazából az az egyetlen ilyen verseny, amit én feladtam, az utolsó félmaratonra kiálltam, azért, mert féltem, hogy kockáztatok egy olyan sérülést, ami után nem tudok Hawaii-on rajthoz állni, vagy nem tudom Hawaii-t befejezni. És akkor a magyar bajnokságról így akkor levettem a rajtszámot, és kiálltam, de ott is igazából, most azt mondom, hogy 9 órát versenyeztem. Ott is, miután azt mondtam, hogy akkor köszönöm, leteszem a rajtszámot. Tehát a versenynek az oroszlán részét azt már megcsináltam, és utána mentünk ki Hawaii-ra. Tehát gyakorlatilag 5 ilyen hosszú verseny volt, és nagyon-nagyon fáradt voltam. Tehát a célba érkezéskor van egy ilyen speciális hely, ez az Ali Drive, ez egy ilyen nagy széles sugárút, ahol befut az egész verseny, tehát ott állították fel annak a végén a célkaput. Óriási hangulat van, nagyon nagy, tehát nagyon-nagyon jó az egész, tehát ott befutni egy fantasztikus dolog, de gyakorlatilag így az egész évnek a feszültsége ott csapódott le, és én ott elsírtam magam. Persze az embernek így az orhidea koszorút a nyakába akasztják, meg ott ilyen hullalatáncot lejtenek a lányok, meg az egész ilyen nagyon szép, tehát tényleg életre szóló élmény, de gyakorlatilag én tudtam, hogy az lesz így hosszú-hosszú ideig az utolsó ájra menem, és akkor azt tudom mondani, hogy vége. És ez egy ilyen nagy megkönnyebbülés volt, mint amikor talán most a Cselaci azt mondta az utolsó úszásán, hogy akkor itt a vége, vagy az egerszegi Krisztina úszta az utolsó döntőjét, az olimpiai döntőjét, hogy karcsapásról karcsapásra számolta, hogy igen, itt a vége, és innentől kezdve nincs tovább, tehát így valahogy ezek az érzések tömörültek abba az egyetlen célegyenesbe.
István, te mit éreztél? Te megnyugodtál, amikor beért?
Igen.
Vagy örültél, vagy ennek a
kettő? Én nagyon örültem, hogy sikerült megcsinálnia, és tényleg annak örültem, hogy jó, most egy korszak lezárul, és valóban lezárult, onnantól kezdve jöttek sorba a gyerekek. Tényleg egy megnyugtató érzés volt, hogy sikerült neki. És az nagyon számomra egy büszkeség volt, hogy ugye 10 éven keresztül próbálkozott, és hogy velem sikerült. Nekem nagyon jó volt.
Ezek a közös sikerek igazából azóta is megvannak, mert ugye azóta is együtt vagytok, van 3 gyereketek, szép helyen laktok. Itt Fati az előbb mondtad, hogy az alatt lezártad, de te igazából a sportolói életedet nem zártad le. Mert mondtad, hogy most edzőként foglalkozol, illetve azért ne felejtsük el, hogy te elkezdtél, hát vagy nem elkezdtél, folytattad, szóval a futás az így nem maradt abba, kicsit átnyergeltél a terepfutás szakágra, és Isten meg neked ugye a bringázás az a mai napig benne van az életedbe.
De figyeled, hogy az úszás azért annyira akkor ezek szerint nincs. Vagy igen?
Hisz a tó is milyen pici, nem lehet benne úszni.
Igen, egy fordulóval megvan.
Nekem az úszás az tényleg, én megcsináltam az Ironman-t, és úgy jó, kipipáltam, köszönöm, de az úszás, én is nagyon későn tanultam meg úszni, én ilyen 12 évesen tanultam meg úszni háton, és igazából, amikor Fati levitt az ő edzőjéhez, ő tanított meg engem úgy aránylag jól úszni, egy évig jártam hozzá, és akkor tudtam úszni 65 percet Ironman-en körülbelül, ami már nekem nagyon nagy szám volt, hogy már nagyon gyors voltam, és de a technikámat nem tudtam már kicsit szólni úgy, mint hogyha valaki gyerekkora óta úszik. Úgyhogy ez a rész nekem az úszás így lezárult, tehát triatlont azóta sem csináltam szerintem, vagy váltóba, inkább bringáztam benne. A bringa futás maradt meg nekem, váltakozó módon éppen mire vagyok motiváltabb. Most például az egész telet legutóbb úgy edzettem át, hogy futásra, be voltunk nevezve az Ultra Balatonba, barátommal párosba, és aztán ő lesérült, és így nem futottunk meg, aztán el is tolták a versenyt a Covid miatt, és aztán így kimaradt, és utána átnyergeltem újra a bringára, és most így megint a hosszú távú bringák voltak így nyáron.
Majd rád még vissza fogunk térni, mert ugye te tavaly indultál egy nagyon érdekes versenyen. Fati, ugye egy nőnek a szülés után azért nem úgy van, hogy fogod magad, és nekiállsz újra szaladni.
Hát de igen, csak nem. A gyerekekhez pelenkázni.
Igen, szóval nem ugyanazon a teljesítmény.
Bocsánat, még mielőtt itt belemennénk a verseny utáni dolgokba, én kérdeznék tőletek, hogy mit éreztek ebben, vagy mi van a fejetekben ebben a 8-9-10, nem tudom hány órában, amíg megy az Ironman, tehát hogy milyen gondolatok, mit számoltok, mit néztek, tehát hogy vagy teljes kikapcsolás, és csak futsz, úszol, biciklizel, vagy mi az, ami ilyenkor a fejedbe játszódik?
Mindig van feladatod a pályán, mert tehát, hogy csinálod a dolgodat, mész előre, megvan, hogy mikor, mit kell frissítened, figyelsz a saját érzéseidre, kontrollálod a saját dolgaidat, tehát, hogy ez egy óriási mentális munka is, annak ellenére, hogy kívülről az látszik, hogy hát csak ott fut vagy biciklizik, biztos unatkozik ott szegény 8-10 órán keresztül, de ez egy elképesztő nagy mentális munka. Ha nem vagy ott fejben abban, amit csinálsz, akkor megette a fene az egészet egyrészt, mert nem tudod magad olyan szinten kontrollálni, vagy elrontod a frissítést, ne talán eltévedsz a pályán, vagy szóval, hogy ez egy óriási mentális munka.
Nekem például az a legnehezebb a mai napig, hogy frissítsek. El vagyok foglalva azzal, hogy futok vagy tekerek, és egyszerűen elfelejtek frissíteni. És mi Fatival csináltunk több páros versenyt, amikor együtt futottunk, és akkor annyira jó volt, hogy mindig mondta, hogy most egyél, most így el, oké. És akkor így nagyon jól ment végig az egész, de ha magamnak van, akkor már beállítok időzítőt, valamit az órám csipogjon, rezegjen, hogy ne felejtsek el, nem lehet akkor frissíteni, mikor már szomjas vagy éhes vagy, mert akkor már megette az egészet a fene, hanem előre kell mindig gondolkodni.
Itt szabad ne felejtsd, mert említetted már az órádat, itt azért majd így a beszélgetés vége fele szálljunk egy kis időt a technológiai versenytámogatásra, mert most már azért nagyon erőteljesen ott van a sportban. Szóval, Antana, megválaszolták a kérdéseid?
Meg, persze. Még annyi lett volna, hogy mi van akkor, amikor beérsz, és az egész összes munka, gondolati puff, eltűnik, mert végeztél. Nincs egy ilyen hogy mi jön utána, mi a következő?
Hát nyilván van egy nagy megkönnyebbülés, hogy jaj, de jó sikerült. Nekem utána mindig volt egy ilyen átgondolás, mert lehet egy nagyon könnyű győzelmet aratni, de lehet egy nagyon nehéz és nagyon küzdelmes sokadik helyet is elérni, de mindig végig gondoltam, hogy hol tudtam volna jobb lenni, hol hagytam a pályában, hibáztam-e valahol, mert lehet, hogy úgy megnyerek egy versenyt, hogy elkövetek egy csomó hibát, de mezőnynek olyan az összetétele, hogy még ez is beleférhet, viszont ezeket a hibákat tudatosan végig kell gondolnom, és azt, tehát ki kell javítanom őket mentálisan is, vagy legalábbis tudatában lenni ezeknek a hibáknak, hogy legközelebb ne kövessem el, mert egy erősebb mezőnybe ezek már nyilván nem férnek bele, komoly helyezéseket akár, és akkor ezek révén már pénzbeli veszteségeket is jelenthetnek. Tehát, hogy mindig végig gondoltam a verseny utáni napokban, hogy mindent jól csináltam-e. Ha bizonyos érzéseim voltak, bizonyos fizikai nehézségek, hogy azok miért voltak, frissítésbeli problémák, keveset frissítettem sokat, nem azt a minőséget, amit kellett volna, nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, túl erősen mentem, vagy túl gyengén mentem, vagy itt lehetett volna máshogy csinálni. Tehát, hogy mindig volt egy ilyen tudatos visszagondolás ennek az egész versenynek. Én azt gondolom, hogy a célba éréssel nincs vége egy lefutott versenyednek. Oké, fizikailag vége van, de fejben ezt még utána át kell gondolni, és akkor utána ezeknek a tapasztalatoknak a leszűrésével tudsz tovább menni, illetve hát a verseny eredményétől függően tudsz tovább tervezni, hogy most jól sikerült, nem jól sikerült, milyen formában vagy, és akkor ez a forma, vagy ez, amit te ott a pályán tudsz elérni, az milyen versenyre jogosít fel, nem is az, hogy feljogosít, csak hogy hogyan érdemes tovább tervezned.
Amikor beérkezel a versenyre, és látszik, hogy ott vagy megérkeztél, akkor itt jön a megnyugvás, hogy itt most minden oké, vagy ott még van veszély annak, hogy hosszabb távon lehet még a versenybeli kimerültségnek következménye. Tehát azért van egy orvosi vizsgálat, van egy aggodalom, hogy mit égettél el magadban, mi történhetett, vagy ezt úgy érzed, hogy itt nem minden oké, és mehetünk bulizni, úgymond.
Komoly nemzetközi versenyeken, ezért, tehát hogy Hawaiion is, a verseny előtt megmérik az embereket. Tehát amikor becsekkolsz, akkor van egy alaporvosi vizsgálat, azon kívül, hogy kell vinned egy versenyengedélyt, amihez egy orvosi vizsgálat és egy orvosi pecsét is tartozik, aki versenyezni enged. Tehát itt nyilván van egy kardiológiai vizsgálat, amit itthonról viszel egy versenyengedélyben. És akkor ott a versenyen, ott a helyszínen, most ott lehet, hogy mérnek egy vérnyomást még a verseny előtti nap, ahogy becsekkolsz, felveszed a rajtszámot, arra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy megmérnek a verseny előtti nap. Tehát rá kell állnod, felszerelni, nyilván van rajtad egy ruha, cipő, megmérnek, fölírják a testtömegedet, és amikor beértél a versenyen, akkor is megmérnek azonnal. Illetve nyilván a versenyen végig jelen van orvos, a frissítő pontokon több helyen is van orvos, és hogyha a versenyorvos úgy ítéli meg, hogy téged meg kell vizsgálni, mert mondjuk szédelegsz, támolyogsz a pályán, akkor a versenyorvos simán kiszedhet a versenyből, mert úgy ítéli meg, hogy te nem vagy jól. A verseny után megmérnek újra, és hogyha úgy ítélik meg, hogy te jobban dehidratálódtál, mint kéne, akkor simán infúziót kapsz, ami egy szénhidrátos, só alapú hígoldat. Csak ilyenkor az embernek az emésztőrendszere az eléggé le van terhelve, tehát gyomor oldalról nagyon nehézkes a felszívódás, rögtön infúzióba sokkal hamarabb regenerálódsz, és akkor ez így jobb.
Ironman-nél hosszabb távnál már előfordul az a kérdés, amit felvetettél. Tehát nekem tavaly, mikor én beértem a Divide-on, akkor nálam felmerült az, hogy meddig lesz zsibbadás a kezemben, mikor fogom tudni újra rendesen mozgatni a nyakam.
Meddig nézel úgy ki, mint aki 40 éve iszik?
Igen. Hát azért ott benne van már. Igen. Ott, amikor... Mikor múlnak el a kidörzsülések? Ez ott már benne van, igen.
Ott mondjuk te a végén tényleg csúnya voltál.
Ja.
Amikor küldted a célfotót, az súlyos volt nagyon.
A másnap mondjuk reggeli volt, az nagyon durva, az is nagyon durva volt.
Ezt tudom megint mondani, Bence, mi ezt hozzuk, elnélkül
hétfő reggeli.
Péntek villanás hétfő.
Megszületett a három gyereked. Ott ezt nem lehet úgy, hogy csak azért, mert gyerekem születik, akkor én már nem sportolok semmit. Mit csináltál?
Azon kívül, hogy szültem.
Ez egy nagy fizikális megterhelés
a testnek. Amikor hazajöttünk Hawaiiról, akkor, sőt, igazából már Hawaii előtt is úgy voltam, hogy Istvánnal összeházasodtunk, és persze jöhetnek a gyerekek, de nekem még azért van egy célom, tehát én még azért szeretnék kijutni a VB-re. És amikor a VB-ről hazajöttünk, akkor igazából itt rögtön összehoztuk a legnagyobb fiamat, és amíg vele pocakos voltam, én gyakorlatilag végig edzettem, ami abban nyilvánult meg, hogy az USAU edzésekre lejártam, ugyanúgy sípolt nekem is az edzőm, mint a többieknek, csak mondjuk 800 helyett 600-at úsztam, vagy 600 helyett 400-at, picit több volt a pihenőm, nem úsztam olyan intenzíven, de ugyanúgy a csapatba ott úsztam, tehát hogy nem maradtam ki, nem volt ilyen törés, hogy na most akkor vége a VB-nek, várandós vagy, és akkor innentől kezdve egy egész más minőség, tehát nem volt ilyen törés. Futni nem tudtam, mert nagyon-nagyon vékony voltam, és hát Bencével hasonban úgy néztem ki a harmadik hónapban már, mint aki lenyelt egy megymagot, és mivel fellaktunk a Kútvölgyi úton, ezért vagy fölfelé mentem erősen emelkedőnek, fölfelé nem bírtam futni, lefelé meg nem tudtam futni a rázkódás miatt, kellemetlen volt a hasamban a rázkódás, ezért vettem egy Nordic Walking Botot, és egész sokáig gyalog voltam, illetve akkor lett egy kölyökvizslánk, és rengeteget túráztunk vele, tehát a mozgás az nagyon sokáig megmaradt úszni, azt hiszem, hogy a 30. hétig lejártam, és ez hát ilyen közmulatság volt a hajós úszodában akkor, amikor háton úsztam, és akkor egy hatalmas pocakot így lebeg a vízben, de...
Tenger alatt járó.
Igen, ez egy ilyen mókás dolog volt, ráadásul óriási hasam volt a nagyfiammal, úgyhogy 4 kilósan született, és tehát tényleg én nem tudom, hogy férte el bennem, de nagyon, nagyon vicces jelenség volt.
És biciklivel jártál a terhes tornára.
Közben kiköltöztünk Budakeszire, Budakeszinek a Pátyú felőli végére, tehát a Budakeszi legtávolabb, a várostól számítva legtávolabbi végére, ami egy lejtő aljában van, és a kismama torna az fönn volt a város felőli oldalán, legtetején Budakeszinek, és akkor én oda Montival jártam, azt is így a 30. hétig ott a tornavezető így mindig kérdez, hogy ugye most nem bringával jöttél, de...
De azért ez valahol nagyon érdekes és ironikus, nem? Hogy egy Iron Man elmegy egy ilyen kismama tornára.
Érdekes volt, mert nyilván az alapizmok azok úgy fejlettek voltak, de jól esett, hogy mégis van valami olyan jellegű mozgás, vagy olyan jellegű edzés, ami nekem szól, és akkor én ezt tudom csinálni. Tehát ez nyilván nem az első hetekben, vagy egy-két hónapban kezdtem el kismama tornára járni, hanem mondjuk jóval később, de tök jó volt így az utolsó pillanatig is. Tehát, hogy van olyan mozgásforma, ami nekem szól, és akkor ez ilyen jó dolog.
A legjobb, mikor a kismama torna után még izomlázad van, és így egy Iron Man után.
Igen.
Mesélj egyszerről.
De semmit.
Na, ugorjunk szerintem egy nagyot az időbe, és térjünk ide napjainkhoz, és Istvánhoz fordulnék. Te tavaly bicikliztél egy nagyon nagyot. A Hungarian Divide-on tekertél végig, ami 1200 kilométer, Őri Szentpétertől Borsod megye legvégén volt a cél, és csak terepen mentetek végig magatoknak.
Sátorolja új hely a vége.
Köszönöm. Az lehet, hogy Nógrád, elnézést a borsodiaktól.
Nem, nagyon nem.
Az Borsod?
Hát az eléggé.
Borsod, az MP-nek is a túlsó vége.
Hekk és lángosból tanulom a földrajzot. Te ezen végig bringáztál. Itt ugye saját magadat kellett ellátni, saját magad gondoskodtál arról, hogy megaludjál egy kis padon az erdő szélén. Miért indultál el ezen?
Miért csináltad ezt? Itt a kihívás tetszett ebben, hogy ez egy első rendezés volt, idén fogják a másodikat rendezni már belőle. Előtte évben volt egy kis testvére, a Five Peaks, ott 5 hegyen kellett menni, az egy 2,5 napos dolog volt, 580 kilométer. Az ott egész jól ment, és rögtön beneveztem erre a Divide-ra. 1200 kilométer, mondtam, hogy az már azért nem olyan kevés.
Ellenben sok.
Igen, a környék, ha nem is annyira környék, a világon szerveztek már ekkora versenyeket, tudtam, hogy azért úgy menni kell, a kihívást tetszett benne. Egy célom volt, hogy hát mondom, ha már elmegyek, akkor az egy dobogó jó lenne, úgyhogy rengeteget edzettem előtte, és...
És azért tegyük hozzá, itt már nem voltál fiatal, idősnek sem mondható, de
pont,
azért...
Pont krisztusi korban, igen. Nem krisztusi, bocsánat, életértelme korban.
Így van, azért itt voltak jóval fiatalabb srácok is nálad.
Így van, így van. Így
és
van.
Mégis kitűztél egy ilyen célt, hogy dobogós legyél.
Azt gondoltam, hogy pont a nem túl fiatal korom miatt itt észből kell menni már. Nem annyira a fizikum számít, hanem a mentális felkészültség. És eléggé elhatároztam magam, eléggé motivált voltam, és ez kell ide szerintem, hogy túl kell lendülni az apró fájdalmakon, a nagyobbakon is, menni kell, mint az állat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan, aki nyert srác, a Bagoly Levi, ő még inkább ilyen fiatalabb nálam, jóval, szerintem egy 10-essel, de ő is olyan, hogy erdélyi srác, és fejébe vesz valamit, akkor megy.
De mondjuk, hogy ilyen tenyészállat, már bocsánat, tehát, hogy ő azért viszonylag erre egész életében tolta.
Igen, ő erre készül régóta, ő nyomott már több ilyen versenyt, tudta, hogy mire fog jönni, tudta, hogy hogy működnek a dolgok, és bírja a nem alvást.
Ez mondjuk nagyon nem árt. Ezen a versenyen mi volt a legkedvesebb és a legrosszabb pillanatod?
Hát a legkedvesebb pillanat az talán például a Balaton felvidéken aludni egy kápolna mellett, az nagyon nagy élmény volt, de leginkább az, amikor beértem. A legkedvesebb pillanat az, amikor végre vége van. Az nagyon, nagyon úgy volt, nagyon kivoltam már. A legrosszabb pillanat az egyszer mentem fel egy emelkedőn, és annyira fájt a nyakam, illetve nem fájt, egyszerűen annyira gyenge volt már a nyakam, hogy nem bírtam tartani a fejem, és állandóan lebucskázott, és így tolnom kellett az emelkedőn fölfele, ahol bírtam volna menni, és aztán utána a következő lejtőn is tolnom kellett, mert nem bírtam feltartani a fejem, hogy lássam, mi van előttem. Ezért toltam.
Itt mondjuk be lehet olyan trükköt vetni, hogy egy botot teszel a hátadba, és kitámasztod a bukót?
Te tudsz valamit. Igen. Fogtam egy villanypásztor karót, egy akáckarót, és a nálam lévő pótbelsővel a derekamra kötöztem, majd a fejlámpának a pántjával a fejemet felkötöttem, és akkor az tartotta a fejemet.
Mondjuk ez nem tűnik veszélyesnek.
Egyáltalán nem, hétköznapi.
Borsod már azóta is keresik azt a villanypásztor karót.
és azt tegyük hozzá, hogy neked az utolsó másfél napon, ha jól emlékszem, a trackered megállt.
Igen.
Hogy olyan volt, mint a te egy helybe állnál, és nem mozdul sehova.
Igen, nem volt jel, mert az történt, hogy lemerült. Azt mondták, hogy tracker kibír akár 6 napot is, hát nálam nem bírt, 4 nap után lemerült, és volt agydinamom, volt 2 powerbankom, de az egyik powerbankot elhagytam a Budai hegységben, valami nagyon durva terepen egyszerűen kiesett a táskából, a másik powerbankom pedig úgy járt, hogy kontakthibás lett a sok rászkódástól. Ezért eldöntettem az agydinamóval, mit töltök, a kilométer órámat, amivel tudtam navigálni, vagy a trackert. Hát inkább az órát töltöttem. Telefonom sem volt már, mert az is lemerült. Amikor bejutottam olyan helyre, egy kocsmába, vagy bármi helyre, akkor próbáltam egy kicsit tölteni a telefont, hogy legalább életjelet tudjak adni magamról. És a trackert, nem tudtam, hogy lemerült a trackerem, mert a szervező ugyan írt nekem egy üzenetet, de mivel nem volt telefonom, azért nem tudtam róla. És aztán utolsó alvásom után így néztem, hogy basszus, nem villog. Na, itt valami gáz van. És akkor a pont pirkat már nem kellett a lámpa, az órám éppen bírta, úgyhogy akkor rádugtam, hogy a tracker töltse az agydinamó, és akkor így lett jel. Sőt, nagyon nehezen tért észhez, ezért az emplémben alig volt jelem. Nem tudták tényleg, hogy merre vagyok, és persze izgultak.
Ez azért nagyon kellemetlen volt így az utolsó szakaszban, az utolsó fél nap. Nál úgy nézett ki, hogy megállt a trekker. Tehát, hogy, és ilyenkor 3 variáció lehet.
Itt azt hiszem valamelyik falu szélén állt meg ráadásul.
Igen, körülbelül fél napra a céltól.
Ott, így, ahol aludtam.
Így itthonról az látszott, illetve én nem is itthon voltam, mert én akkor 2 napot fastpacking voltam a Börzsönyben egyébként, és egy itthoni barátunkkal beszéltem, aki kérdezte, hogy mit tudsz Istvánról, mondtam, hogy miért, azt mondta, hogy azért, mert egy fél napja áll a trekkere, és ilyenkor az a lehetőség van, vagy elhagyja a nyomkövetőt, és akkor az valami bozótosban ott van, vagy ő beborul az árokba, és ő azóta ott van, vagy pedig nincsen jel. Hát én optimistaként a 3. variációba gondolkoztam, hogy jó van, biztos halad a dolga után, csak nincsen jel. Próbáltam elérni őt telefonon, nem sikerült, próbáltam elérni a szervezőt telefonon, nem sikerült, tehát senki nem vette föl a telefont, és ott van egy fél napja álló track, én a Börzsönyben, és így nem tudunk mit csinálni. Tehát, hogy ez így elég necces volt, hogy 2 napos kirándulás után, vagy ilyen futó kirándulás után lejövök a hegyről, és így ott van, hogy nem tudok semmit a páromról, mert hogy így áll a nyomkövető, és akkor végül is egy az utánuk lévő helyezett párosból fölhívtam az egyik srácot, őt ismertem, neki meg volt a telefonszám egy pécsi srácot, és akkor mivel az ő trekkerük már az Istváné előtt volt a jel szerint, kérdeztem, hogy elhagyták-e őt, vagy elment-e mellette, hát ha találkoztak vele, és mondta, hogy nem találkozott vele abszolút semmit, és akkor mondom, jó, akkor ha nem találkoztál vele, miközben a track szerint elhagytad, akkor vagy a nyomkövető ott pihen egy bokorban, vagy pedig csak a jel szarakodik, és akkor igazából nincs is gond. Aztán persze a végén megoldódott minden, de azért így is volt stressz elég.
Ez verseny szempontjában mit jelent? Ez számított bármilyen kizárásnak, vagy ez csak egy ilyen jeladó?
Nem, ez egy jeladó pont arra, hogy egyrészt utólag vissza tudják nézni, hogy ki merre járt, másrészt nagyon, hogy mondjam, mostanában elterjedt dolog, azt mondom úgy, hogy dot watching, hogy nézegetik a kis pontok merre járnak. Tehát igazából a nézők szempontjából nagyon jó az, hogy így követik.
A család szempontjából.
A család szempontjából is, de így szoktak szurkolni, hogy én is nézek ilyen versenyeket, és ugye hát napokon keresztül megy, és akkor fölkelek, ránézek, na hogy áll, igen, hol van, kik hogy állnak benne. Nagyon jól lehet követni ezeket.
Fati, és neked akkor a terepfutás az, ami most van?
Igen, így visszatérve egy előző megválaszolatlan kérdésedre, hogy szülés után akkor ez így hogyan is jött nekem. Igazából, tehát megszületett a Bence 2008 júliusában, és utána én elkezdtem mocorogni ilyen kis könnyed babakocsis futások, de utána nagyon hamar összehoztuk az esztit, tehát a két gyerek között igazából 15 hónap van, és egy gyerekkel még elmész sportolni, hogy az egyik babakocsiba, a másik meg pocakba, tehát az még úgy működik, de két gyerekkel már nem tudsz elmenni sportolni, vagy legalábbis sokkal körülményesebb, és akkor nekem egy picit így abba is maradt ez a mozorgás, aztán megszületett a Gergő, és három gyerekkel meg már örülsz, hogy a hajadat nem fonod be.
Már a három gyerek a sport.
Három gyerek önmagában elég kihívás, közben építkeztünk itt Tolnán, tehát hogy így ez elég bőven adott elég tennivalót és feladatot. És akkor, amikor a Gergő egy éves volt, akkor kijött egy olyan gyerekkori allergiám, egy ilyen étel allergia, amiről én azt hittem, hogy már rég kinőttem és elmúlt. És amikor ez így újra rám tört ilyen csalánkiütések formájában, és egy nagyon durva gyógyszerekkel múlt csak el, és akkor kivizsgáltattuk, hogy gyakorlatilag akkor mire is vagyok allergiás, akkor most nézzék meg, hogy ez hogyan működik. Akkor nekem az volt bennem, hogy amíg sportoltam, én jól voltam. Bármit ettem, de jól voltam. Tehát itt a sport lesz a megoldás ennek a kérdésnek, hogy újra kell sportolnom, mert ha anya jól van, akkor a család is jól van. Tehát, hogy akármennyire három gyerek és pici gyerek, és mi itt lakunk Tolnán, és István Budapesten dolgozik, és pár naponta jön csak haza meg. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt ez az időszak, de hogy muszáj időt szakítani arra, hogy újra elkezdjek sportolni, mert akkor leszek én újra egész és kerek. És nyilván három icipici gyerek mellett a triatlon szóba sem jöhet, mert rettentő időigényes sporták, bár az összes felszerelésem megvolt, mert mai napig megvan az a bringám, amivel kint voltam Hawaiion.
Egy gumicsónak kellett volna csak, amibe húzod a három gyereket.
Körülbelül, és akkor így a futás volt kézenfekvő, hogy akkor elkezdek futni. Először itt a szomszéd 400-as pályán kezdtem el kocogni, aztán pár hét múlva kimerészkedtem itt a Holtág melletti töltésre, és aztán mindig egy picit messzebb, és akkor gyakorlatilag így kezdtem el újra futni, és teljesen jól is lettem, tehát az egészségem is helyreállt, így gyakorlatilag minden így a helyére kattant. És akkor, amikor a Gergő két éves volt, akkor indultunk el Istvánnal ketten párosban egy nagyon hosszú mátrai versenyen, a dupla élményen, ami egy kétfős verseny, párosban kell menni kétfős és két kör, az egy 73 kilométeres 3500 szinttel, és akkor így gyakorlatilag így rázottam vissza újra a terepfutásba, vagy hát nem is vissza, hanem akkor bele.
Itt már az elején pedzegettük ezt, vagy nem is az elején, hanem így kicsit korábban, hogy ejtsünk már néhány szót a sport és a technológia kapcsolatáról, mert itt emlegetted már a Divide kapcsán a kerékpáros komputeredet, ami mutatja, hogy merre kell menned.
Kezdjük onnan mondjuk, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor te elkezdtél készülni, vagy készültél versenyekre, ott milyen lehetőségek voltak, hogy te az eredményedet figyeld? Tehát ez a stopper és nézed, vagy simán óra, vagy most, hogyha a mostani eszközöket nézzük, akkor nagyon sok életjelet, vagy életfunkciót tudsz figyelni. Ott mik voltak? Tehát ott mivel kezdted?
Amikor
annak
én elkezdtem sportolni, akkor az már nagyon nagy dolog volt, ha valakinek volt egy stoppere. Új, és már köridőt tudtunk mérni vele. Nem csak egy futóóra, hanem tudsz részidőt nyomkodni edzés közben. Tudsz minden résztáv elején megnyomod újra, és akkor nem kell az egész tevékenységedet újraindítani, hanem akkor ez neked így visszanézhetően már a pihenőket és a résztávokat külön tudod rögzíteni. És aztán manuálisan kézzel beírtuk egy edzésnaplóba az egészet. Tehát ez így nézett ki. Ez 92 egészen pontosan. És akkor utána elkezdődött a pulzusmérés a Polárral, amit még gyakorlatilag dr. Zakariás Géza hozott be annak idején Magyarországra. Ő ebből is írta a doktoriát. De gyakorlatilag ebben az időszakban jelent meg a pulzusmérés Magyarországon, és így nem olyan régen, igazából egy pár hete kezdtem el visszagondolni, hogy amikor én elkezdtem triatlonozni, akkor még nem volt kötelező a bukós is, aki rengeteget edzettem bukó nélkül, és 95-ben segítették-e feltalálni a géleket, ha már ilyen technikai és táplálkozástudományi újításoknál tartunk, tehát hogy ez már ilyen 30 éves távlat, amiről így beszélünk, és hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes visszagondolni, hogy te jó ég, hogyan tudtunk akkor létezni. Akkor én megcsináltam azt egy hosszú edzésen, hogy vittem magam egy fél literes, akkor már volt PET palack, vittem magam egy fél literes PET palackos kicsi vizet, föltettem egy villanyoszlopra jó magasra, fejmagasság fölé, és tudtam, hogy visszafelé akkor föl tudom venni, de igazából nem vittünk magunkkal se folyadékot, semmit, 20-30 kilométereket, én úgy elmentem edzeni, hogy tudtam, hogy majd hol van az a nyomós kút, ami jó eséllyel működik, de bőven nem tartottunk itt navigáció, meg aztán semmi nem létezett. Tehát a pulzusmérő óra, ami kezdett akkoriban bejönni, igen, és Hawaiion is egy ilyen órával voltam kint, egy csima pulzusmérő óra, ami akkor már azért tudott távolságot mérni, meg mert vezeték nélkül már itt mutatott mindenféle komoly.
Nem GPS-szel mérte, hanem amíg a jeladók fenn voltak a bringán.
Igen, tehát a jeladó az fenn volt a bringán, egy mágneses jeladó, ami forgott, de vezeték nélkül küldte az órára az adatokat, és akkor ezt így tudtuk nézni, meg ellenőrizni. Sőt, ezt a polár órát föl tudtad dugni számítógépre, és akkor az óráról le tudtad tölteni az adatokat, és akkor ott ezt meg lehetett nézni. De az még nem rajzolt akkor térképet, hanem csak távolságot tudtál, tempót, meg a hozzátartozó pulzust rögzíteni.
És mi van most?
Jelenleg ugye hát mindent látunk. Futás szempontjából mi Garmin órákat használunk, Fenixeket, mert ugye azért ultrázunk is, tehát futunk sok-sok órás versenyeket is, ha arról van szó, meg...
Ezt elképzelem az Apple Watch-sal, hogy oda vagy kötve powerbank, ez is valahogy betűzve a töltő az ó kezedhez, tehát az esélytelen.
Kipróbáltam, igen, és tényleg ezt kell. Kipróbáltam, az Apple Watch addig mér, tovább csak pulzust nem mér, tehát lehet vele szórakozni, de aztán azt mondtam, hogy nem, ez nem játszunk ilyet, és akkor Garminban, ami azért kibír 60 órát is, hogyha arról van szó, karórában, amiben ugye benne van már a pulzusmérés, benne van a barometrikus magasságmérés.
Na tegyük hozzá, hogy 60 órányi sportolást.
Igen.
Nem üzemidőt, hanem igen. Trekkelést. Igen.
Így van, és a kerékpáron ugye, sőt a karóránkon, Garminunkon is térképes navigáció, tehát elmegyünk nyugodtan több napra, és benne van a térkép, és navigálja végig a versenyeket. Ha futótúrázni megyünk, akkor is benne van a navigáció. Kerékpáron ugye wattmérés megjelent, a pulzusmérés mellett nagyképernyős navigáció. Ott én Wahoo-t használok. A Garminnal ellentétben azért szeretem, mert nem érintő kijelzős, ízad a tenyerem, tehát onnantól kezdve nem tudom kezelni, esőben nem tudom kezelni.
Kesztyűbe szintén nem.
Így van, ezért maradt a nyomógombos Wahoo, amit nagyon szeretek. Azzal navigáltam végig a Divide-ot is, nagyon jól mutatta, főleg éjszaka jön jól, mert ott olyan terepeken mentünk, ahol hát bejártak valamikor nyáron, vagy tavasszal a pályát, de hát ez augusztusra nagyon máshogy nézett ki. Jinja, és akkor így, ott van előttünk egy út elvileg. Na jó, bízzunk az órába. És tényleg volt út, csak úgy benőtte, hogy nem látszott. És akkor súsnyába végig. Egy évvel később még mindig ott van a karomon, ahogy a szederinda és a mindenféle egyéb szétvágta a kezemet, de oda nagyon jól jött a navigáció. Nem lehet, most valaki kérdezte, hogy el lehet-e menni papírtérképpel egy ilyen divide-ra? Hát nem.
El lehet, csak sok időt veszesz azzal, hogy...
Nem csak azért is problémás, mert olyan utakon is vezet, amik nem jelzett turista utak, tehát nincs rajta a papírtérképen.
Mi van még? Tehát most a navigáció, sebesség, watt, oké, életfunkciók, tehát most a pulzuson kívül mi az, amit még használtunk?
Véroxigén szintet szoktunk még nézni, azt méregeti az óra éjszakánként. Igazából a regenerációnál fontos az éjszakai mérések. A Garminnak nagyon jók ezek a funkció, hogy éjszaka méreget azért, hogy mennyi stressz volt, mennyire mozogtam, ugye simán csak a karmozgást is nézi, az éjszakai pulzusomat méri. Iszonyatosan jól látszik, hogy az ember mennyire pihent, mennyire túledzett, ivott-e például alkoholt, vagy nem. Ez nagyon, ez a karanténívás nagyon látszik rajta például. Simán úgy megemeli a pulzust éjszaka, hogy oppá, szól reggel, hogy figyelj, hát a body battery az nagyon alacsony, valamit vissza kéne venni.
De így a Covid-dal kapcsolatban például én tavaly novemberben kaptam Istvántól ezt az órát, ezt a Fenix 6-ost, és ugye méri az élettani funkciókat, éjszakai nyugalmi pulzus véroxigén szintet, és a COVID kapcsán én kifejezetten ezt néztem is minden reggel, mert hogy simán lehet benne úgy egy lappangó betegség, hogy nem tudsz róla, hogy beteg vagy, főleg a COVID-dal kapcsolatban azért voltak ilyen riogatások, hogy sportolók úgy átesnek rajta, hogy szinte nem is tudja, és csak a PCR teszt mutatja ki, hogy van bennük valami, és akkor én azért így minden reggel néztem, hogy de biztos, hogy a nyugalmi pulzusom az ott tart, ahol tartania kell. Nyilván akkor, ha picit magasabb volt, akkor tudtam, hogy azért, mert tehát ha volt rá indok, hogy azért, mert előtte nap keményet edzettem, de tehát, hogy nagyon-nagyon gondosan figyeltem én ezeket az élettani mutatókat, pont ezért, hogy nehogy ráágyzak egy betegségre. Így.
És mellé még méri a légzés számot is. És a nyugalmi légzés számból azért lehet tudni, hogyha valaki covidos, nem is veszed észre, csak az, hogy sokkal gyorsabban veszel levegőt.
Akkor ti az órát non-stop használjátok információs központként, és ez segít ahhoz, hogy fejlődjetek is.
Igen, abszolút. Nagyon minden nap nézzük az eredményeket, hogy aludtunk, nagyon befolyásolja a napi edzést. A profi csapatok is csinálják ezt, de mi így magunk kezdtük ezt. Tehát az alapján indulok el mondjuk, és az alapján tudom belőni, hogy aznapra milyen legyen az intenzitás, hogy aludtam, mennyire vagyok pihent.
Én ugye edzéstervezéssel foglalkozom, tehát ezt még inkább saját magamon is figyelemmel kísérem, és a csapatomban lévő embereknél is szorgalmazom, hogy ők is, ha van ilyen órájuk, hogy van lehetőségük erre, ezekre az adatokra figyeljenek. De egy érdekesség volt számomra, hogy tavasszal volt egy térdsérülésem, és még így a szikét is meglengette az orvos a térdem fölött, hogy esetleg ezt bele kéne nézni, és hogy föl kéne vágni ezt a térdet. De aztán szerencsére találtunk rá egy másik orvosnál másik megoldást, viszont ez nyilván az edzés munkámra volt kihatása, mert nem tudtam sem minőséget, sem annyi mennyiséget edzeni, mint szerettem volna. És utána el tudtam kezdeni edzeni, de nagyon lassan. Tehát nagyon lassú tempóban, nagyon alacsony intenzitással, és igazából el kellett tenni egy bizonyos időnek, ahogy már láttam, hogy a nyugalmi pulzusom az szépen kezd lefelé kúszni. Ahogy az edzettségem egyre jobban alakul, szépen kezd lefelé kúszni a nyugalmi pulzusom, és akkor onnantól kezdve mertem tervezni magamnak az idei évre olyan challenge-eket, vagy olyan terveket, amire azt mondtam, hogy igen, most már az edzettségem ott tart, hogy én bizonyos terveket, vagy bizonyos dolgokat bevállalok, és akkor ennek neki megyek. Szóval ezek ilyen tök jó dolgok.
Hogyha most a technikán kicsit túllendülünk, hogy beszéltetek gélekről, hogy néz ki egy ilyen sportolónak, vagy sportoló családnak az étkezése? Tehát, ugye mondtátok a szénhidrátot, mennyiben változott mondjuk az elmúlt 10 évben, 20 évben? Tehát, hogy étkeztetek? Mi az, amit hétköznap esztek? Mi az, amit bevisztek? Hogy tanultátok ezt? Tehát, hogy néz ez ki az életetekben?
Én eléggé tudatos vagyok az étkezéssel kapcsolatban. Nyilván itt a profi sportmúlttal összefüggően én mindig nagyon figyeltem arra, hogy milyen minőséget és milyen összetételű ételeket fogyasztok. Most igazából 10 éve lakunk itt Tolnán, és egy elég nagy birtokon élünk, próbálunk az önellátó gazdálkodás felé törekedni, ami azt jelenti, hogy állatokat tenyésztünk, és növényeket termesztünk. A növényeket természetesen bio módon, illetve gyakorlatilag nulla vegyszerrel, és tehát húst az például egyáltalán nem veszünk. Tehát, hogyha nekem a boltban kéne húst vennem, akkor én vega lennék, én nem enném meg a bolti húst. Tehát abszolút egyet tudok érteni azokkal a városi vegákkal, vagy vegánokkal, akik azt mondják, hogy köszi, de nem. De nálunk a család úgy eszik húst, hogy igen, azt mi tenyésztjük az első lépésektől, tehát hogy keltetőben keltetjük a baromfit, és akkor ők aztán bemasíroznak a fogyasztóba. De tehát, hogy ez abszolút a minőséget jelenti, hogy milyen minőségű ételt eszel. Tehát, hogy igyekszünk így normális minőséget. Mennyiséget én azt mondom, hogy aki úgy normálisan sportol, nyilván nem esik el szélsőségekbe, akkor azért most megeszel egy tányérét, nyilván nem fogsz 5 tányérra bezabálni, vagy szóval, hogy így ultratávú sportolónál nem feltétlenül az jelenti a problémát, hogy túl sokat eszel, hanem inkább az, hogy túl keveset, vagy tehát hogy időszakonként kell arra figyelni, hogy mikor eszel túl sokat, mikor túl keveset, de nálam inkább a minőségem van a hangsúly, hogy azt a minőségű ételt tegyem, ami jó a testemnek, tehát szemetet, meg junk foodot, akkor köszi, inkább nem kérek. Tehát nem fog bemenni egy Mekibe azért, mert éhes vagyok, hanem akkor inkább nem eszem.
Én vagyok az, aki azért kipróbált minden szélsőséget, vagy divatos, vagy jónak hitt étrendeket, tehát ezért én voltam vega, aztán nyers vegán, aztán elvitt a mentő a munkahelyemről, kis kálium-nátrium arányfelborulás miatt, sok volt a napi 2 kiló banán, és utána pedig elmentem a másik végletbe, hogy akkor na a ketogén étrend, mert a hosszú távú sportolóknak mennyire jó, valamelyest jó, de nagyon nehezen tartható, és az egyéb véleményem még nagyon-nagyon elcsúsztak, úgyhogy maradtam a sima vegyes táplálkozásnál.
Ezeket hol tanultátok? Tehát, hogy ez edzőtől jött, olvastátok, tapasztaltátok, ez hogy alakult így ki?
Én egy táplálékiegészítő cég, táplálékiegészítőket forgalmazó cégnél dolgoztam hosszú évekig, tehát ott eléggé képbe kerültem a táplálékiegészítéssel és az alaptáplálkozással kapcsolatban is. Tehát ez egy önképző folyamat volt, illetve hát mondjuk az egyetemen is érintőleg azért az edzőképzésen érintjük a táplálkozást. Tehát, hogy én azt érzem, hogy folyamatosan megvan bennem az igény az önképzésre, tehát nyilván az ilyen irányú, akár a nemzetközi cikkeket, nemzetközi tanulmányokat is tanulmányozom, olvasom, keresem azokat a fórumokat, ahol olyan információt adnak, amivel egyet tudok érteni. Nyilván rengeteg, tehát a mai internetvilágában rengeteg az olyan információ, amit most így kell egy alaptudásodnak lenni, hogy elfogadsz, hitelesnek tartasz, vagy nem tartasz hitelesnek. Rengeteg divat diéta van. Mondjuk ugye a saját példámból kiindulva, én ilyen húsevő vegánnak mondom magam, mert így a táplálkozás allergia véget, én nem eszem tejterméket, meg tojást, ezen kívül glutént sem, viszont húst ezt eszem. Tehát, hogy így ennyi.
Mi újság a gyerekekkel? Tehát, hogy az ő életükben a ti versenyszellemetek, sportmániátok mennyire jelenik meg?
Annyira jelenik meg, hogy gyakorlatilag a legnagyobb gyerekem most már 13 éves, a kicsi nem sokára lesz 10, de mióta iskolában mentek, azóta nagyjából sportolnak valamit. Tehát óvodában ez a simán átlagos örökmozgó mentalitás van, és egyébként meg az, hogy valamit kell sportolni. Nyilván ez érdeklődési kör, barátok, csapat összetételtől függően változik, tehát már többféle sportot kipróbáltak a gyerekeink, nem nyomom mindenképpen, hogy de most akkor egybe belekezdtél, és akkor maradj ott mindenképpen. Tehát az alap az, hogy érezze jól magát, ott, ahol sportol, és nagyon fontos, hogy sportoljon. Tehát volt már egy legkisebb gyerekem mondta, hogy anya, de nem akarok edzésre menni. Oké, beszéljük meg. Jó, nem kell lemenned edzésre. Mit csinálsz helyette? Ja, azt nem tudom. Hát, akkor vedd a hátizsákod, ülj a bringára, és menj edzeni. Tehát, hogy ez az alap mentalitás itthon, azt gondolom, tehát, hogy valamit sportolni kell, nem kell versenyezni, tehát volt, amelyik gyerek kijelentette, hogy nem szeretne versenyezni, oké, nem baj, de járjál le edzésre, ez fontos. Az, hogy mi gyakran, tehát, hogy napi szinten járunk edzésre, az nekik egy példa, hogy nem számít, hogy meleg van, nem számít, hogy esik az eső, gyakorlatilag bármilyen időben elmegyünk sportolni. Én emlékszem, hogy amikor a fiam megkapta a 6. születésnapjára a kis Peci Montiát, és pontosan a születésnapján esett az eső, és akkor annyi volt, hogy oké, kimegy a pályára kipróbálni, de felveszi az esőkabátot. Szóval, hogy ez nem téma neki, hogy most akkor esik az eső, és nem tudunk kimenni, hanem akkor annyi, hogy felveszi a gumicsizmet, esőkabátot. És mondjuk ebben nekünk nagyon sok munkánk benne van, mert nyilván mi is járunk mindenféle szélsőséges időkben, illetve azt közvetítjük, és azt kommunikáljuk a gyerekek felé, hogy tényleg nincsen rossz idő, csak rossz öltözet, vagy nem megfelelő öltözet. Sokat járunk velük túrázni, egész icipici koruk óta kempingezünk velük, tehát itt kezdtük, itt az udvarba felállítottuk, Gergő volt pár hónap is, amikor felállítottuk a sátrat, és akkor itt elkezdtük ezt itthon, de én 2 évesen már vittem őket kempingbe sátrazni, tehát hogy azért elég aktív életet élünk, van, hogy nomádon kinnalszunk, akár a meccsekbe, akár máshol is, már többször vitte 2-3 napos bringa túrára a Bencét, vagy hát mentek együtt napi 100 kilométerekkel, azért azt gondolom, hogy ezek elég jó alapot adnak ahhoz, hogy nem is az, hogy versenysportoljanak, csak hogy legyenek egy örökmozgó egészséges emberek később.
Így az adásunk végéhez közeledve, én azért egy valamit mindenképpen megjegyeznék, ugye István itt mondta, hogy a profi csapatok mennyire ott vannak a versenyző mellett, mögött, körülötte, de igazából így elmúlt így lassan 2 órát, amit végig beszélgettünk itt veletek, így ahogy elmondtátok a saját életeteket, azt kijelentetjük, hogy ti ketten egy profi csapat vagytok, akik kiegészültek itt a gyerekekkel, mert
bővült a csapat.
Csak bővült a csapat, ugye, ami itt létrejött még. Van még bármi, amit így szeretnétek elmondani, vagy van olyan nagy tervetek, amit hogyha belemondtok az éterbe, akkor inkább meg fog valósulni, mint nem, mert hogy most már mindenki tud róla.
Ami talán a nagy tervünk, hogy 80 évesen is meg tudjam ugyanazokat a dolgokat csinálni, amit most. Ha nem is olyan gyorsan, de legalább olyan hosszan.
Nem minden fog működni, szóval mindegy, majd erre visszatérünk.
De. Vannak már gyógyszerek. De.
Jó, mondjuk az, hogy egy élethosszig tartó sportolás, és ezzel egy olyan életminőség, hogy gyakorlatilag az utolsó pillanatig tudjam élvezni az életet, ne legyek ágyhoz kötve maga tehetetlenül, tehát ez egy teljesen, én azt gondolom, ez egy reális cél lehet, és egy kicsit ehhez is, talán ehhez is köthető most már az én céljaim is, hogy gyakorlatilag 30 éve sportolok, 30 éve versenyzem, és így mostanában jutottam el oda. Talán a Covidnak is köze van ehhez, hogy versenyinség volt, mert eltöröltek nagyon sok versenyt, és igazából nem kell versenyezni. Nekem már nem kell verseny ahhoz, hogy jól érezzem magam, nem kell feltétlenül odaállnom dobogóra minden versenyen ahhoz, hogy az egy jól megfutott verseny legyen, és nekem most egy picit elment ez az érdeklődés a terepfutáson belül, így a fastpacking felé, tehát ez a hasonlóan, mint az Istvánnak a Hungarian Divide, vagy az az irányultságú kerékpáros tevékenység, hogy több napig önállóan kint lenni a természetben. Ez a mostani túl civilizált életünkben nekem most egy ilyen jellegű törekvés lett, hogy akkor kimenni 2 napot, 3 napot, menni napi 40-50 kilométereket jelentő szinte, de gyakorlatilag full önellátóan, tehát a hátadon az az ételmennyiség, amit megeszel, az, amiben aludni fogsz, és teljesen önállóan megoldani minden dolgot, lehetőleg minél inkább elkerülve az összes civilizációt és mindenféle lakott területet. Ez most nálam egy olyan irány, ami azt gondolom, hogy tavaly kezdődött, így mostanában kezd kibontakozni, és én e felé törekszem inkább. Tehát nálam a verseny az már egy picit így háttérbe szorul ennyi év után.
És mindezt nem nagy bakancsal, hanem futva.
Csak hogy izgalmas legyen.
Így. Hát köszönjük szépen, hogy először is azt, hogy itt vendégül láttok minket, mert bizony. Ugye a kemence már fölmelegedett, és ahogy az adásainkat beszoktuk fejezni, most tényleg enni megyünk. És köszönjük szépen azt, hogy így kicsit háttérbe szorítva velünk egy háztartásba élő személyeket és a gyerekeket ezt a kis beszélgetést is megejthettük.
És nagyon érdekes volt hallani, tehát igazából én soha nem találkoztam így ilyen közel az élsporttal, és amit mondtál, hogy már neked nem kell versenyezni, és nekem a Covid hozta el azt, hogy nekiálltam futni, nekiálltam mozogni, nekiálltam edzeni, tehát viszont nem akarok versenyezni, tehát hogy többen kérdezték, hogy miért nem indulsz egy futóversenye, van már 7-10-es táv, nem érdekel, tehát annyira nem akarok mással, én magammal akarok versenyezni, és ahhoz meg nem kell, de így abszolút értem azt, hogy nálatok mi volt a motiváció, hogy benne van, és abszolút jól látni, hogy ez elhozott egy olyan még mindig kihívásokat, vagy akár nyugalmat is a másik oldalról, hogy ez már nem az életetek része, hogy minden nap versenyezni, de azért valahogy mégis.
Igen, azt gondolom, hogy talán az lehet itt egy fontos pont, hogy minden nap legyen több, vagy legyen jobb, mint tegnap. De ez nem feltétlenül egy versenyzést jelent, vagy minden nap tegyél egy picit az egészségedért, vagy saját magadért. Tehát, hogy ne az legyen, hogy állandóan egy ilyen mókuskerékbe futsz, hanem tudjál időt szakítani saját magadra.
Hát és akkor sok sikert kívánunk a következő 80 évre is.
Köszönjük.
Sziasztok.
Köszönjük, hogy a mai adást is meghallgattad. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el abban a podcast alkalmazásban, amin éppen hallgattad, pöttyit, csillagot, lájkot, szívecskét vagy értékelést adni. Ha tetszett az adásunk, vagy egyéb kérdésed van, akkor várunk a Telegram csatornánkra, telegram.me/kotyogós. Itt tudsz velünk és hallgatótársainkkal beszélgetni. A friss specialty adásokat minden hónapban megtalálod Patreon oldalunkon, patreon.com/kotyogós. Elérhetőek vagyunk Twitteren is, mind a hárman, és a Kotyogósnak is van csatornája. Weboldalunk a kotyogospodcast.hu, ahol minden adáshoz megtalálod az adásnaplót, és az összes adásunk szépen sorba ott van. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni. Találkozunk a specialty adásokban minden hónapban, és minden kedreggel ott vagyunk a lejátszódban.